mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát jelen volt a mindennapjánkban, ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz.
A pünkösd egyházi és népi hagyományai. Pünkösd vasárnap 9 óra után a Kossuth Rádióban. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
Óra 10 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. Az alábbi témákkal várjuk Önöket. Műsorunkat az 5 perc tudomány rovatunkkal kezdjük, amiben a kutyák szótanulásáról tudhatunk meg többet. Majd egy különleges robot bemutatóra is ellátogatunk.
Robotkar a fénykép felkészítő üzemmódba fogom küldeni, és akkor utána, amikor látja, hogy felvillan a vakú, akkor 3 másodperc múlva készül el a fénykép. Majd ezután következik az úgynevezett kontúrgenerálás, amikor ez a transformáció megtörténik, és akkor utána meglátja, hogy milyen vonalrajzot készített önről a számítógép.
Fél hét után útra kelünk és felfedezzük Jáva szigetét. Majd a holnapi családi napról tudhatunk meg részleteket, amelyet az Egri várban tartanak. Aztán pünkösdre készülve Kertész Péterhez, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Park ügyvezető igazgatójához kapcsolunk, hiszen izgalmas programokkal készülnek a hosszú hétvégére. 4:48 után gondolatban lóra pattanunk, és Bozori Gabriellával, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ügyvezető alelnökével beszélgetünk a lovasterápia előnyeiről. 7:30 után a világbajnok négylábúak érkeznek hozzánk a stúdióba. Vendégünk lesz Zahár, Erzsébet és Vékai Katalin, illetve Tokió és Darla, 2 belga juhászkutya. És megismerjük a szintén világbajnok magyar csapat tagjaként szerepelt Rinkát és gazdáját is Pécsről.
Alapból a belga juhász még nagyon érzékeny a gazdájára is, és a Rinka szerintem kifejezetten érzékeny rám. Tehát ha én fejben nem vagyok ott, vagy alapvetően nagyon izgulós vagyok, és ezt érzi, akkor ő se úgy dolgozik, ahogy mondjuk egy tréningen.
Majd Szentendrére kapcsolunk dr. Csonka Takács Eszterhez, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Központ vezetőjéhez, hiszen holnap kezdődik a pünkösdi örökség ünnep. A mai műsor szerkesztője Elsztaracközi Kinga, a hangmérnök Rozbora Zoltán, a mikrofonnál Deák Dóra. Ébredjenek velünk!
Gondolatban hozzágyárok, mint egy hűtlen déli bár. Kerülöm, ma meddig bírom, de újból rám talál. Ez az érzés mindig hagy, és hallom, menj dörög. Minden percben ott vagy bennem, de most már én jövök, remélem. Később felnövött, remélem egyszer nagyon leszek újra. Az ég égemel, mégis nehéz a súlya. Gyere közel, levesztem a múlva. Sírtam éjszakákon át.
Csak tetted, hogy te nem bánod, de most már éljövök. Megígérted rég még, hogy megvárod, amíg egyszer felnövök. Mély szakadol a szívem, minden bájod. Csak egy kicsikét elszökök, éjfél múlt már, villámlik, menj dörög. Tévedtem, megbotlottam, magamtól eltaszítottam őt, a mesefilmbeli hercegnőt. Szerelemből álmot vártam, már régóta nem találtam őt. Elvetted minket,
Cél a Vió.
Remélem egyszer nagyon leszek újra. Az ég égemel, mégis nehéz a súlya. Gyere közel, levesztem a múlva. Sírtam éjszakákon át.
perc tudomány.
A kivételes képességű kutyákat nem kell új szavakra tanítgatni, nekik elég a hallgatózás. A kisgyerekek pedig olyankor is megtanulnak szavakat, kifejezéseket, amikor csupán a felnőttek beszélgetését hallgatják. Milyen sokféle képességre van ehhez szükség? Figyelni a beszélőkre, felismerni a kommunikációs jeleket, a beszédből megragadni a lényeget. Az ELTE etológia tanszékének kutatói bebizonyították, hogy egyes tehetséges szótanuló kutyák is képesek a babákhoz hasonlóan ismeretlen tárgyak nevét így megtanulni. Az 5 perc tudományban Gimes Júlia vendége Miklósi Ádám etológus professzor.
Vannak ilyen tapasztalatok, hogy a kutyák valamilyen módon reagálni képesek azokra a szavakra, ami emberi párbeszédekben elhangzik. Például kutyás gazdák sokszor mesélik, hogy ha elhangzik a beszélgetésükben a séta szó, sok kutya ilyenkor elindul az ajtó felé, vagy kérdően néz a gazdára, hogy az úgymond beígért séta az mikor fog bekövetkezni. Az ilyen megfigyelésekkel az a nehézség, hogy nagyon ritkán lehet jól reprodukálni őket, különösen olyan szigorú tudományos laboratóriumi körülmények között, ami számunkra fontos lenne. És ezért nagyon nagy szerencse volt, hogy találkoztunk olyan úgynevezett szótanuló kutyákkal, akik nagyon sok tájnevét képesek megtanulni. És ez megnyitotta az utat arra, hogy erre a nagyon régi kérdésre végre egy igazi tudományos választ adjunk, azaz meg tudtuk vizsgálni, hogy vajon tényleg figyelnek-e a kutyák azokra a szavakra, amik emberi párbeszédben elhangzanak.
Hogy lehet ezt vizsgálni úgy, hogy tényleg objektíven levonhatók legyenek a következtetések?
Hát igen, épp ezek a szótanuló kutyák adták az ötletet. Ők nagyon szeretnek tájneveket megtanulni, ezt jól is csinálják, és ha a környezetükben felbukkan egy még sosem látott új tárgy, akkor nagyon könnyű őket ennek a tájnak a nevére megtanítani. Ezért azt találtuk ki, hogy két ember, egyik általában a gazda, beszélgetnek, és egy ilyen új tárgyat adnak ide-oda egymás között, nézegetik, közben pedig kimondják a tárgy új nevét. Ezek a kutyák tehát, amikor hallgatóztak, mert ott voltak a közelben, korábban se a tárgyat, se a tárgy nevét nem látták, illetve nem hallották, és miután ez a beszélgetés minden nap néhány percig folyt, egy következő alkalommal megnéztük, hogy vajon a kutyák megértették-e azt, hogy ennek a tárgynak mi is a neve.
Például
sokszor ezek ilyen idegen nyelvű szavak voltak, tehát ha mondjuk angolok beszélgettek, akkor egy spanyol szót találtak ki, vagy ha spanyolok, akkor valamilyen angol szót adtak annak a tárgynak, tehát végül teljesen mindegy, hogy nevezünk el egy tárgyat ebben a kísérletben, és a tájnak is úgy kellett lennie, és akkor egy ilyen választásos tesztben sikerült azt kimutatni, hogy ha a gazdák ezek után kérték az új tárgyat a kutyától, akkor ő elrohant és sok tárgy közül sikeresen kiválasztotta a név alapján az új tárgyat.
Tehát azt mondták neki, hogy hozd ide a nem tudom mit.
Kék delfint.
Akkor hozta?
Hozta a kék delfint, még akkor is, hogyha ez egyébként éppen nem egy kék delfin volt, hanem mondjuk egy piros trolibuszt neveztünk el ilyen módon, de a lényeg mégiscsak az volt, hogy a párbeszédből a kutya kikövetkeztette azt, ami egyébként egy nagyon érdekes tulajdonság, és emberi gyerekeknél is körülbelül másfél éves korban fordul elő először, hogy a beszélgetésben megjelenő új szavakhoz milyen új fizikai megtestesülés, azaz tárgy, pontosabban kutyajáték kapcsolható.
Milyen eséllyel, vagy milyen valószínűséggel, milyen találati pontossággal hozták ide akkor éppen azt a tárgyat, aminek az elnevezését megtanulták?
Nagyon fontos tudni, hogy ezek a kutyák, akik részt vettek a kísérletben, ténylegesen nagyon érzékenyek a tárgyak neveire. Mindegyik kutya korábban már nagyon sok tárgy nevét megtanulta, ez általában 50-60 körül szokott lenni. Egyébként, ha olyan a szituáció, akár sokkal több tárgy nevét is megtanulják, de a kutyák többsége 70-80%-ban teljesített, ami sokkal jobb, mint a véletlen szint az adott kísérleti körülmények között, tehát bizonyosak vagyunk abban, hogy ezek a kutyák tényleg meg tudták tanulni a beszélgetésben hallott szó alapján a tárgynak a nevét.
A kutyák hány százaléka ilyen szavakat jól tanuló kutya?
Nagyon nehéz pontos számot mondani. Mi nekünk körülbelül 40-50 ilyen kutyáról van tudásunk most a világban. Magyarországon 2-3 ilyen kutya van, akiről tudunk, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek még ilyen kutyák. Nehéz megmondani az arányt, hiszen nem tudjuk a teljes populáció méretét, de azért ez néhány százaléknál biztos nem több, és azt sem tudjuk még, hogy ennek mennyire van genetikai oka, vagy pedig az a környezet, amiben felnőnek, van inkább döntő hatással a képességeik kialakulására.
Hány kutya vett részt a vizsgálatban? A világ különböző részein beszálltak kutyák?
Muszáj volt mindenkit bevonni, akit ehhez a vizsgálathoz lehetett. A világ legalább 10 országából vett részt 10 kutya ebben a kísérletben, aminek a lebonyolítása pont ilyen okok miatt is több mint egy évig tartott.
Hogyha a kutyák feltehetően nagyon kis hányada rendelkezik ezzel az okos szótanuló képességgel, vagy hatékony szótanuló képességgel, vagy a szavak iránti érdeklődéssel, akkor mi értelme van ezt külön vizsgálni?
A kutatásnak két fontos cél van. Az egyik, amikről az elején beszéltem, hogy valóban ezt a képességet bemutassa, és ez megfelelő tudományos alátámasztás szolgáljon. A másik, ami különösen érdekes, hogy ez a képesség ezekben a kutyákban összehasonlítható sok szempontból a gyerekek korai nyelvtanulásával. És ez megint csak egy új kutatási lehetőséget nyújt ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek az első lépések, amik egy-másfél gyerekeknél bekövetkeznek, amikor ők az első szavakat megtanulják, ezekre láthatóan most már van egy állati modellünk is, egy kutatható lehetőség, hiszen ezekkel a kutyákkal olyan kísérleteket tudunk megcsinálni, amiket értelemszerűen embergyerekekkel nem lehet. Kutyáknál például velük meg tudjuk azt tenni, hogy elrejtünk bizonyos tárgyakat előlük, akár hosszabb időre, vagy nem tanítjuk őket valamire, és megnézzük azt, hogy az ilyen nem tanított kutyák viselkedése hogyan változik meg, sőt, ami még izgalmasabb talán, hogy a kutyáknál meg tudjuk csinálni azokat az összehasonlító vizsgálatokat, ahol az ilyen szótanuló kutyák képességeit összehasonlítjuk a szót nem tanuló kutyák képességeivel. Az embereknél nem tudunk kontrollcsoportot csinálni, hiszen a gyerekek mind szótanuló emberek, tehát ezekre a kutatásokra valóban csak a kutyák lesznek alkalmasak.
Szombat reggel.
6 óra 21 perc van, jó reggelt kívánok! A Jövő Technikája megérkezett Budapestre. Május 18-a és 21-e között tartották meg a Transport Research Arena 2026 konferenciát, ahol 69 országból érkező szakértők, kutatók a közlekedés jelenéről, jövőjéről és a technika fejlődéséről beszélgettek. Kobolák Attilai bemutatón járt, ahol olyan gépekkel találkozott, amelyek lekörözik az emberi észt és rajonganak a mosogatásért. Ebben a brutális valóságban a robotok kávészünet helyett csupán áramot igényelnek.
Itt áll mellettem Nacsa János, tudományos kutató. Az ön által bemutatott robot, mint egy daru emelkedik a rázó tálca fölé, amelyből különböző darabokat szed ki, és teszi be egy tárolóba. Közben a képernyőn látható, hogy vannak zöld, rózsaszín és sárga színezésű elemek. Mire használják az iparban?
Az úgynevezett bin picking, rendezetlen tárgyaknak a pakolása, az a robotikának az egyik legkritikusabb és legnehezebb problémája. Tömegből felvevendő tárgyak, kellően komplexek, akkor ez a technikák, amik vannak, kevésbé használhatók. Mi egy rázóasztalt használunk, egy alul megvilágított rázóasztalt, amikor a tárgynak a árnyiképe alapján döntjük el, hogy hol van, és hogy felvehető-e. Ez a kis kábelsarú, ennek három olyan pozíciója van, ahogyha megrázunk önmagában, akkor statikusan megáll. Viszont ebbe a gépbe, ahova be kell helyezni, csak az egyik féle pozícióban tudjuk úgy megfogni, hogy egyből be is kell tudjuk tenni. Ezt látta én, amikor zöldet jelzett a képernyőn a számítógép. Két másik pozícióban van, azt nem tudja felvenni, és olyankor szoktunk rázni, és talán feltűnt, hogy van egy harmadik jelölésünk is, ezt éppen rózsaszínnel, nyilván bármilyen szín lehetne minden esetben. Ez azt jelenti, hogy ugyan jó pozícióban van a munkadarab, de a környezete miatt, akár a rázóasztal fala, akár más munkadarabok miatt nem tudja most felvenni. Egyébként az egész mögött nagy igény van, a gyárakban sok helyen nincsen elég munkaerő. Hagyományosan a gépipar és az autó vagy más beszállítók szokták használni, de ez rohamosan terjed. Nagyon-nagyon komoly, és Magyarországon is egyre növekvő alkalmazása van a különböző csomagolás technikai eszközöknek.
És bemutatott egy másik robotot is, amely arcokat képes lerajzolni.
Célja, hogy azt megmutassuk, hogy a mesterséges intelligencia módszer mennyire hétköznapi feladatokban is használhatók. Itt annyi történik, hogy a robotkar végén levő kamerával készítünk egy fotót valamelyik látogatóról, akár önről is lehet.
Hát kíváncsian várom, hogy engem hogyan rajzol le akkor. Mi a feladatom, állják a zöld háttér elé?
Igen, először oda fog állni a háttér elé, akkor a robotkar a fénykép felkészítő üzemmódba fogom küldeni, és akkor utána, amikor látja, hogy felvillan a vakú, akkor 3 másodperc múlva készül el a fénykép. Majd ezután következik az úgynevezett kontúrgenerálás, amikor ez a transformáció megtörténik, és akkor utána meglátja, hogy milyen vonalrajzot készített önről a számítógép.
A kép elkészült rólam, most mi történik?
Generáljuk a kontúr, tehát most izgulunk, hogy a képből vajon milyen vonalrajzot készít, és akkor most, ha megmondja, hogy milyen színű legyen, itt a fűszolaink kopnak, ezért mindig változtatjuk a színeket, most zöld, narancsárga, barna és kék színe áll rendelkezésre.
Kéket szeretnék kérni, készül közben rólam a rajz. A filctollat már felvette a gép, és elkezdett megrajzolni.
Az az érdekes, amíg felvette a filctollat, az alatt lefuttattunk egy kis algoritmust, ami kitalálta, hogy milyen sorrendben rajzoljuk le a vonalakat, hiszen ha ügyetlenül választanánk a sorrendet, akkor sokkal tovább tartana a rajz, hiszen sokat menne a robot tollal a levegőbe. Időnként meglep minket, hogy miért ezt a sorrendet választotta, és nem is állítjuk azt, hogy ez az elméleti optimális, úgy hívjuk, hogy közel optimális sorrendet talált. Műhely titok, hogy például szemet, amit mindjárt fog rajzolni, ott mindenképpen lerajzoljuk a szembogarat, mert az volt a tapasztalatunk, hogy ha ezt lerajzoljuk, akkor sokkal élőbb lesz rajzolt kép. Ön arcához már hozzá illesztettük, hogy mindenképpen keressünk orrot, szájat, szemet, fület, illetve a végén aláírja a robot, ugye azt, aki van készült, ezért ezt írja le a robot, mint egy festő a saját monogramját.
Az elkészült rajz majdnem olyan jó képület, mint én a való életben. Knáb István doktorandusz által készített robot, egy emberszabású készülék, nagyjából 150 cm magas. Mire használható, mire fejlesztette?
Ember jellegű mozgások, amikor sokkal nagyobb rugalmasságra van szüksége egy-egy feladatnál. Például dobozok pakolgatásánál.
Nem véletlenül a robot is be tudja úgy hajlítani a kezét, mint én, akár derékszögbe vagy 45 fokos szögbe. Mire képes jelenleg a robot? Hozzá tudok szólni, érti az emberi beszédet? Pincér is lehet?
Így van, ezek a robotok messze menően alkalmasak arra, hogy helyváltoztatással és manipulációval is egyaránt elvégezzenek feladatokat, azaz megfogjanak és a kezükkel odébb rakjanak dolgokat és felemeljenek dolgokat. Kiépítettünk egy olyan keretrendszert, amivel, hogyha beszélünk hozzá, ez felfogja, erre generál egy választ, vagy amennyiben szükséges, kimegy az internetre, keres magának olyan forrásokat, amiből ő le tudja generálni azt a választ, ami nem volt benne a tanító adataiban, valamint amennyiben azt kérem tőle, hogy bizonyos mozgásokat hajtson végre, akkor ezeket meg is csinálja, és ezeket föl is olvassa a generált válaszokat, emberi beszédhez megfelelően, szóval teljes mértékben tudunk vele interaktálni. Jelen pillanatban inkább a teljes testmozgásokra fókuszálunk, hogyan változtat pozíciót, hogyan guggol le, akár táncokat is meg tud csinálni, ezeket már mi csináltuk rá.
Hogy néz ki a belső egy ilyen robotnak? Mit kell tartalmaznia ahhoz, hogy ellássa az említett feladatokat, szerepköröket?
Hardverek terén szükséges, hogy legyenek benne aktuátorok, amikkel ugye végrehajtja az adott mozgásokat, kellenek bele érzékelők, amikkel ugye a környezetben tud navigálni, és például látja, hogy mi van előtte egy asztalon, ez mondjuk lehet praktikusan egy kamera, és szükséges az is, hogy legyen benne egy számítógép, amivel ugye tudjuk ráírni a szoftvereit, amivel saját magunk tudunk kialakítani bizonyos feladatokat és a feladatokra megoldásokat. Valamint van egy nyelvi interfészünk is, ami arra szolgál, hogy ne csak azok az emberek tudják használni a robotot, akik technológiába képzettek és programozók, hanem a hétköznapi emberekhez is közelebb vigyük és csökkentsük azt a technológiai szakadékot, ami most egy hétköznapi ember és egy humanoid robot között van.
Elképzelhető az, hogy egy ilyen robotot pár évtizeddel később már én is tarthatok az otthonomban, és segít pakolni, főzni.
Sőt, akár ezt a mai napon is megteheted, ugyanis ennek a robotnak is egyik verziója megrendelhető akár az interneten, de vannak olyan robotok, amik kifejezetten háztartási célokra vannak, és szerintem az elkövetkezendő években meg fog ugrani ezeknek a száma. Nyilvánvalóan nem olcsó játékok ezek, úgyhogy azért nem minden háztartásban fognak előfordulni, de a lehetőség megvan rá. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder.
While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Thunder, 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 thunder. Thunder.
thunder. Lightning and the thunder.
Fél hét van, hamarosan folytatódik a szombat reggel, most azonban krónika következik, a stúdióban Szlotta Judit.
Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a multiszaújvárosi üzemében történt tegnap reggeli robbanásnak. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. A tranzit szállítások kivételével nem hozható be Magyarország területére például tojás, méz, búza, rozs, árpa, kukorica, napraforgómag, valamint egyes húsfélesség, ha azok Ukrajna területéről származnak. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata tegnap érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Vitézi Dávid közlekedési miniszter pedig azt mondta, a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, esőre nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29 fok között van, este 15-21 fok lesz.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! Műsorunk következő fél órájában Jáva szigetére utazunk, és megismerkedünk a hely sokszínűségével, majd a pünkösdi hosszú hétvégére készülve néhány programot is ajánlunk önöknek. Tartsanak velünk!
That we look upon should tumble and
Világjáró a szombat reggelben.
A világ legjobb kávéi, a világ legnagyobb, legnépesebb muszlim közössége. Egy sziget, ahol minimum 3 nagy világvallás megfér békében, és összesen 145 millióan lakják. Egy sziget, ahol éjjel táncoló kék lángokat láthat a bátor utazó. Aztán Krakatau, Gunungkarang, Berbakti, Vajangvindu, mert Jáva a vulkánok földje. Lakosai, főleg vidéken, nem élnek gazdagságban, ám nagyon kedvesek, vendégszeretőek. 3 földrajszanár indult útnak, hogy beutazza az indonéz Nagy Szunda szigeteket, köztük Jávát. A Bonyhádi Evangélikus Gimnázium oktatójával, Gruber Lászlóval Bicsák Eszter beszélgetett a Világjáróban a trópusi szigetről.
Jáva az első állomásunk. Ez a sziget számomra biztos, de hát ez életkorból adódik. A Jáva motorról nevezetes, de hát ennek nem biztos, hogy köze volt a szigethez, ezt nem tudtam utána nézni, egyébként nem találtam adatot.
Őszintén szólva én sem tudom, hogy köze lenne hozzá. Ugyanakkor van például gyermekkorunkból a Jáva nevű építőjáték is, de szerintem annak sincs köze hozzá. Minden esetre Jáva tényleg az, amit általában talán a legjobban ismernek az emberek. A 4 nagy sziget közül, ugye Szumátra, Jáva, Borneo és Celebesz, ugye ez a 4 nagy sziget, ezek a Nagy Szunda szigetek, és mellette pedig a Kis Szunda szigetek, ugye a legismertebb Bali talán, de ott van mellette Komodó, a komodói varánuszról, a sárkányról, aztán Lombok, Szumba, Szumbaba, Timor, Flores és társaik.
Maradjunk akkor Jáván. Azt mondta, hogy nagyon-nagyon furcsa, hogy 3 hatalmas világvallás is megjelenik egy ekkora szigeten.
Igen, néha mosolyogtunk, hogy a világ legnépesebb muszlim országában pont Jáva szigetén található a legnagyobb buddhista épület együttes, ez a Borobudur nevű épületegyüttes, hatalmas tömegű kőzetet dolgoztak fel, hogy megépülhessen ez az épületegyüttes, és az az érdekessége, hogy amire ezt megépítették, addigra a muszlim vallás betört Indonézia területére, és úgymond elfeledték. Vulkánkitörések, abból származó vulkáni hamupor befette, és megtelepedett rajta az esőerdő, és úgymond úgy kellett ki bányászni belőle ezt a hihetetlen épületegyüttest, ahol számtalan buddha szobor található, tipikusak, amit szerintem a hallgatók közül nagyon sokan ismernek, ezek az áttört stúpák a tetején.
És ezek színesek is.
Alapvetően színesek, régen állítólag még meg is festették ezeket, most már a festésből nem maradt jóformán semmi. De például Buddha életéből is több mint 1200 relief, tehát ilyen kődombormű született meg. Éppként döbbenetes élmény volt azt látni.
Mennyire élnek békében egymás mellett ezek a vallások, vagy a vallások különböző képviselői?
Abszolút békében élnek. Ugye Indonéziában azt mondják, hogy ha egy veszélyesebb helyet kellene mondani, talán Szumátra, ahol egy picit jobban megjelennek mondjuk így a szélsőségek, az ország többi részében abszolút elfogadják egymást, de az az igazság, hogy magukat a buddhistákat nem kell már elfogadniuk, mert ugye Indonéziában nincsenek már nagyon buddhisták. Tehát ugyanez a másik, hogy itt található a világ egyik legnagyobb hinduista épület együttese, és ugye ez Yogyakarta környékén, a régi főváros környékén, ugye az egyik az említett buddhista a Borobudur, a hinduista pedig Prambanan, hatalmas. Többször összedőlt ez a Prambanan a nagy istenek templomaival, ugye Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna temploma, de utána újra és újra építették, ami egy kicsit szomorú, hogy jelentős részét a köveknek elvitték vagy házat építeni, vagy cukorgyárat építeni, de azért a mai napig is van bőven látnivalót.
Beszéljünk egy kicsit a vulkánokról, mert hogy egy kicsit a vulkánok földje is ez a vidék.
Sőt, nagyon a vulkánok földje. Az az ország a világunkban, jó, közel 2 millió négyzetkilométer az igaz az egész szigetvilággal, ahol a legtöbb aktív vulkán található. Ugye egy vulkán nem akkor aktív, csak amikor kitörést produkál, hanem rövid időn belül kitöréseket tud produkálni, és hát található egy-két nagyon híres is közöttük, például a Semeru, vagy akár a Bromo nevű vulkán, ami hát számomra egy óriási álom volt, hogy oda eljuthassak, és tényleg az egyik legkülönösebb tájkép, amit valaha láttam. Hogy miért alakulnak itt ki vulkánok, és miért működnek nagy mennyiségben, hát ennek geológiai okai vannak, hogy délről, illetve északról két nagy kőzetlemez találkozik, az egyik az eurázsiai, a másik az indo-ausztráliai lemez, és az egyik a másik alábukik, és ennek következtében ugye beolvad, és a felszabaduló energia, fogalmazzunk így, hogy vulkán formájában kerül a felszínre.
Azért csak kibukik a földre, aztán állítottam ott, amikor vulkánokról kell magyarázni, de én arra nagyon kíváncsi lennék, hogy hogy jut valakinek eszébe éjszaka a vulkánvidékire menni, mindenféle kénes lángokat nézegetni, hát finoman szóval sem veszélytelen.
Önmagában a vulkán nem veszélyes ott, tehát láváról nem beszélhetünk, de lehet, hogy egy picivel még veszélyesebb helyre sikerült elmerészkednünk, pedig még vezetőnk is volt, ez az Igen nevű vulkán, amelynek a híre sokfelé bejárta a világot, több televíziós csatornán, főleg ilyen természetfilmeket sugárzó csatornákon is megjelent. Ugye itt vannak a híres kénbányászok, akik ilyen 50-60 kilósak, és viszik magukkal a 70-80 kilós kosarakat a kibányászott kénnel. Hogy miért éjszaka mentünk? Azért, mert akkor látható a kénnek a természetes égése, gyönyörű kékes színekkel ég. Mindamellett közben rájöttünk, hogy itt található a világ legsavasabb tava is. Hát amiben belenyúltam, aztán csak két nap múlva kezdett el a bőr lejönni az ujjamról, de nagy tragédia nem lett belőle. Viszont majdnem tragédia történt, ugyanis nekünk úgymond elfelejtettek maszkot adni, és olyan kénfelhőbe kerültünk, hogy bármerre indultunk, sehogy nem keveredtünk ki belőle, és hát azt mondom, hogy lehet, hogy a mai napig még egy kicsit szenvedjük ennek a következményeit, mert rengeteg kén gázt letüdőztünk, és ugye, hogy keveredik ez a nyálunkkal, ebből ilyen kénes sav alakul ki, és nem kimondottan egészséges, ha lenyeli az ember.
Amire még mindenképpen érdemes figyelni, ha jáváról van szó, de aki jár ilyen, most már úgy mondják modern szóval speciality kávézóba, szerintem szembesül is vele, hogy innen származnak nagyon jó kávék. Itt híres az a kávé is, ami ugye a Cibet macskán megy keresztül, egy ideig a világ legdrágább kávéjának számított.
Igen, nemrégen még a legdrágább volt, hogy a végén kezdjem. Azóta már kitaláltak egy Black Ivory kaffit is, ami ugye elefánt ürülékéből származik, viszont a Cibet macskából származó kávé talán a híre már jobban bejárta a világot. A lényeg az, hogy ezek a Cibet macskák vad körülmények között élnek, és válogatják, hogy melyik kávészemet fogyasztják el. Ez az igazi Cibet macska kávé. Viszont ugye nagyon sokat tartanak fogságban, és ott kapnak valamilyen kávét. A kávébabnak a húsos részét elfogyasztják, a kávébab megmarad, azt utána tisztítják, ahogy szoktam mondani elméletileg, aztán utána természetesen végig megy mindenféle kávékészítési előzményen, és megszületik belőle ez a kiváló kávé. Egyébként kóstoltuk több helyen, és tényleg hihetetlen íze volt. Amellett, hogy az arabika és robusta kávéjuk is nagyszerű.
És még egy dolog, hogyha megkérdezném, hogy a csodába keveredett éppen Jávára, azon túl, hogy szerintem egész Indonézia nagyon érdekes, akkor elő kell vennünk a malév évkönyveket egy híres malév pilótával.
Igen, volt két kedves tanítványom, és az ő édesapjuk a malévnál volt pilóta, ő Szent Györgyi György, akinek a nagybátyja Szent Györgyi Dezső volt, akiről a kecskeméti repülőteret is elnevezték, illetve a legnagyobb magyar ász volt. Gyuri volt az, aki Indonéziában élt már 4 éve, és azt mondta, hogy ide ki kell jönnöd. Mondtam, hogy egyszer majd kijövök, 3 másik földrajztanárt magam mellé szervezve így utaztunk ki, és 24 napot töltöttünk el ebben a csodálatos országban.
And I had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. I've been on my own for a minute. Is it only me out here? Searching for the place to begin it. Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given. People stare and ask me why I'm here. No one seems to think that I fit in. But I don't wanna be like them. No, 'cause I don't wanna be like them. 'Cause I know that I know that I. And I had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly.
6 óra 45 perc van, jó reggelt kívánok, folytatódik a Szombat reggel a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja. A hétvégén családi napot tartanak a Dobó István Vár Múzeumban. A Gárdonyi kertben az író titkos írásával kincskereső játékot indítanék, de megtudhatjuk azt is, milyen karaktereket épített bele műveinek hőseibe. A nap folyamán megsárgult könyvlapok újrahasznosításával könyvelzőket lehet majd készíteni, természetesen Gárdonyi idézetekkel. Pilisi Csenge riportja következik.
Na teljes marca.
Próbáltak már korábban ijeszkodni?
Rugosi marca. Máskor is próbáltuk, csak akkor én úgy volt, hogy fogok, de végül nem.
Igen, mert 2 évvel ezelőtt még pici voltál, és nem tudtad kihúzni rendesen, de most már nagyon jól ment.
De volt gyereki.
Ennyire emlékszel?
Persze.
Engem meg Lugosi Lajosnak hívnak. Minden évben legalább egyszer eljövünk ide Egerbe, és akkor mindig feljövünk ide a várba, természetesen. A legjobban ugye a Panoptikum tetszik, meg a Börtön, mind a kettőt most is megnéztük.
Meg a Lövés.
És most meg íjászkodtunk.
Mit gondolsz, egykor a katonák hogy védték itt a várat? Nehéz dolgok volt?
Hát szerintem igen. Az életüket tették kockára, hogy megvédjék a várat.
Szoktuk emlegetni, hogy Gárdonyi mennyire szerette a nyüzsgés. Nagyon szerette, hogyha ha fölmennek a kertjébe az egriek. Most is így lesz egy családi nap keretében. Király Júlia, irodalomtörténész, Gárdonyi kutató.
Sokan nem tudják, de a Gárdonyi ház előtti téren hatalmas közösségi tér volt Gárdonyi életében. Az is előfordult, hogy szombaton, vasárnap délután kivittek gramofonokat, táncoltak, énekeltek az emberek. Úgyhogy ezt az életet, ezt a nyüzsgést szeretnénk megidézni. Azt írja a tavaszról Gárdonyi, hogy az élet fölserken, megárad. És a Gárdonyi kertben is most ezt tapasztaljuk. Rengeteg madár, mókus, sok, még róka is megjelenik egy-egy alkalommal. Elindultak a fák, virágoznak, zöldülnek, csodálatos az élet kint a Gárdonyi kertben, és szeretnénk ezt megosztani az egriekkel, illetve mindenkivel, aki vasárnap ráér, és szeretne egy nagyon kellemes, nagyon nyugodt környezetben egy kicsit pihenni, aktívan kikapcsolódni. Szeretnénk tartani több alkalommal is ezen a napon rendhagyó tárlatvezetést. Egy játékot játszunk a családokkal, titkosírásos talizmán kell keresgélnünk, ezekből kell eljutni majd a megfejtésig, és megismerjük Gárdonyi különleges mesterkönyvei, titkosírásos naplóit, és természetesen azt is, hogy hogyan zajlott az élete, hogyan dolgozott, mennyit dolgozott, mit csinált a gyermekeivel, milyen játékokat talált ki nekik, hova kirándult, hova sétált velük, ezekre mind-mind szeretnénk ávilágítani. Nagyon sok sárgult, tönkrement könyvet gyűjtöttünk, ezeknek alapjait fel tudjuk használni. Mindenki elkészítheti a saját üdvözlőkártyáját, sokkal kedvesebb így egy ajándékot átnyújtani. A saját magunk készítünk egy kártyát, lehetőleg Gárdonyi idézettel, hiszen gyönyörű gondolatai vannak az írónak. Ehhez is adunk eszközöket, ehhez is adunk segítséget. A legkisebbeknek mesesarkot rendezünk be, Gárdonyi nagyon sok mesét írt, bármelyiket lehet választani, és akár többször is elmeséljük a gyerekeknek, hogyha erre van igény.
Ilyenkor mindig közelebb kerülhetünk az írásaihoz, a könyveihez Gárdonyinak is. Már csak azért is, mert hogy amit tapasztalt a kertjében, azokat az észleléseket mindig beleírta ugye a történeteibe is.
Van egy nagyszerű könyve, az a cím, hogy a Természet kalendárium, a titkos írással írta, mindent feljegyzett, ami fontos történt a kertjében, akár állatokról, akár növényekről. Nagyon szép gondolatokat örökített meg a természetről. Azt szeretnénk bemutatni, amit Gárdonyit nagyon inspirálta. A természet egy rendkívül inspiráló, aktiváló közeg. Segít abban, hogy a gondolatunkat tisztábban lássuk, halljuk a saját gondolatainkat. Segít abban, hogy egymással is kapcsolatokat építsünk. Gárdonyi nagyon sok barátját fogadta a kertjében. Budapestről is látogattak le, Bródi Sándor, Feszti Árpád, hogy csak a legfontosabbakat említsem, és nagyon sok egrivel is tartotta a kapcsolatot. Meglátogatta őket, ők is meglátogatták Gárdonyit. Rendkívüli nagy beszélgetések zajlottak ebben a kertben, gondolatok születtek, formálódtak, regény ötletek alakultak. Ezek mind-mind nyomon követhető Gárdonyi titkos írásos naplójából, illetve a feljegyzéseiből. És Gárdonyi legfontosabb kiérlelt gondolatait is szeretnénk ezzel a kézműves játékkal megmutatni, illetve magát az otthonát. Mindig érdekes egy írónak a műhelye, és ennek minden szegmensét bemutatjuk a műtárgyakon keresztül. Minden tárgyról gyűjtöttünk mesét, történetet, ezeket mind-mind-mind elmeséljük. Reméljük, hogy Gárdonyi közelébe tudunk így kerülni, és végső soron az a célunk, hogy újra levegyék a könyvespolcról a Gárdonyi regényeket, Uram bocsá hangos könyvet olvassanak, vagy esetleg az interneten és a Magyar Elektronikus Könyvtárban is megkeressék, elolvassák Gárdonyi műveit.
Szombat reggel.
Országszerte készülnek programokkal május 24-én és 25-én, például Ópuszta Szeren is, ahol még pásztor találkozó is lesz. Itt van velem a vonalban Kertész Péter, az Ópuszta Szeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Pünkösd a Szentlélek eljövetelének, járátásának ünnepe és a keresztény egyház születése. Hogyan tudnak kapcsolódni a programokkal ehhez az ünnephez?
Ugye a húsvét után 50. nap a pünkösd, és hát az Ópuszta Szeri Nemzeti Történeti Emlékpark ugye elsősorban egyházi hagyományokat, egyházi ünnepeket is meg szokott tartani, hiszen ez számos népszokás kötődik. És hát itt a délalföldi népszokások nagyon érdekesek a pünkösddel kapcsolatban is, úgyhogy mi minden évben nagyon készülünk nem csak a húsvétre, hanem a húsvéti ünnepet lezáró pünkösdre is. Nagyon érdekes lesz az idei év, hiszen a látogatók megszokhatták, hogy mindig becsempészünk valamit, valami újdonságot, és hát ugye 2025 az idén a pásztorok, legelők és pásztorok nemzetközi éve, így pásztor találkozó is lesz az emlékparkban. Egyébként ezt már megelőzte picit egy kiállítás megnyitása, hiszen megnyitottuk a Puszták rajzolói című kiállítást, amelyet Mord László Szegedi Tudományegyetem néprajzi tanszékének tanára rendezett be nálunk, és a pásztorművészetet mutatjuk be ezen a kiállításon, de hát lesz nálunk egy dolog is, ilyen lesz például a kézjólós birkanyírás, vagyis a pusztai gyapjú szület, amely egy nagyon ősi mesterség bemutatását és kötetlen beszélgetést lehet a pásztorokkal kezdeményezni.
Megismerhetjük ugye az ő életüket, és itt pont a birkanyírás, ha jól olvastam, akkor talán ki is lehet próbálni, úgyhogy nem csak megtanulni így másoktól, hanem hogy mennyire vagyunk ügyesek, illetve utána maga a gyapjúnak az útját is megismerhetik az érdeklődők.
Így van, természetesen, hogy lesz a gyapjúból ruha egyáltalán, de hát hogyha az emlékparkot nézzük, nálunk szinte mindent ki lehet próbálni, ez benne az érdekes, például ki lehet próbálni majd a tarhonya készítést is. Miért pont a tarhonyát választottuk az idén? Nem másért, mint a Mohács 500 emlékéhez is csatlakoztunk, és múlt hét pénteken nyílt meg a Délalföld Mohácsa című kiállításunk, amelyik a Délalföld török kori történetét mutatja be. Szerintem kevesen tudják, hogy itt azért voltak akkora csaták is, amelyek mint a Mohácsi csata, szinte több halottakkal, de hát mi nem ezt mutatjuk be, hanem magát az embert, és kevesen tudják, ha már itt Pusztaszerről beszélünk, amely Szeged mellett van, hogy a szegedi papucs is török eredetű, de a tarhonya is. Ezért választottuk az idén, hiszen mindig valami különlegességet meg lehet nálunk tanulni, és ilyen lesz holnapi napon a házi tarhonya készítés a szabadtéri néprajzi gyűjteményünkben, hiszen a tarhonya is egy török étel, úgyhogy érdemes eljönni, mert a tarhonya történetét is meg lehet ismerni, és el lehet készíteni az eredeti házi tarhonyát is, szóval kevesen tudják, hogy még tarhonya hamisítók is léteztek itt a Délalföldön.
Vigyázni kell.
Akkor ebből is, igen, nem volt szabva, hogy hogyan és miképpen lehet tarhonyát. Úgyhogy ez nagyon érdekes dolgok, de természetesen mi gondolunk mindenkire.
Hát a gyerekeknek is nagyon-nagyon sok programmal készülnek a mesétől kezdve.
A népi gyerekjátszón át, a nomád gyerekkuckón, a honfoglaláskori lovas bemutatón, de hát a családokra is gondolunk természetesen, hiszen az erős ember, dolgos asszony, ügyes gyerek, egy játékos ügyesség és erősségi próba, amit nagyon jó kis ajándékokért lehet majd kipróbálni, akár a családok közösen is benevezhetnek ezekre a vetélkedőkre, és a szatócs boltban kapható ajándékok lesznek majd kisorsolva, úgyhogy ez is nagyon izgalmas lesz.
De még van egy téma, ami nagyon érdekelne, ugye lesz pünkösdi királyválasztás, ezt itt áruljuk, ez 25-én délután 2 órától, hogy ki lehet pünkösdi király, és mit kell neki teljesítenie, hogy ő legyen az első?
Nagyon érdekes, hiszen az emlékpark felelevenítette a valódi királyválasztást, hiszen régen azért be kell valljuk, hogy a legtöbb helyen ez egy előre megtervezett lovas kaszkadőr bemutatók voltak, tehát előre ki volt találva a koreográfia nálunk, ez már hosszú évek óta nem így történik, hanem valóban a környékbeli lovas legények jelentkeznek az emlékparkban, és számos ügyességi feladatot kell nekik teljesíteni, és hát a legügyesebb, a leggyorsabb, a legerősebb lesz a Künkösdi király, ahogy régen is. Érdemes eljönni, mert ez tényleg egy valódi vetélkedés. Nagyon-nagyon oda kell figyelni a lovasoknak. Tavaly szinte baleset is történt belőle, hiszen annyira akarnak Künkösdi királyok lenni egyébként, hogy a testi épségük ezt csak kímélve versenyenek egymással, hogy ez egy nagyon érdekes. Én is nagyon vágyom, hogy ki lesz a Künkösdi király, és ki tudja azokat az ügyes lovas vetélkedőket, vagy feladatokat a vetélkedőn legjobban végrehajtani, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog. De ha megengedi, meg megjegyezném azt is, hogy akik kutyát tartanak otthon, nyugodtan hozzák magukkal a házi kedvencüket.
Ó, de jó, hogy említi.
Az emlékpark egy kutyabarát hely, és még kenneleket is helyeztünk ki, hogy aki már az említett, ugye Gárdonyi által is részt vett, hiszen Gárdonyi Géza volt az előző műsort hallgatva, mondom, hogy a Feszti Körképnek tulajdonképpen a körképtársaságnak az elnöke, és aki a körképet meg akarja nézni, vagy meg akarja tudni egy kiállításon, miköze volt Gárdonyi Gézának a Feszti Körképet, az nyugodtan bezárhatja egy ilyen kennelbe a kutyáját, ahol itatótál is van, úgyhogy négylábú család tagjainkat se hagyjuk otthon, nyugodtan hozzák az emlékparkba, hiszen kutyabarát hely vagyunk.
És természetesen táncegyüttessel is találkozhatnak, viseletbemutató és játszóház is lesz, kézműves foglalkozás, például fafaragás, mosolyudvar játszóházban szintén a gyerekeknek kedveznek nagyon sok mindennel, úgyhogy rengeteg programmal készültek erre a két napra, május 25-ére és május 24-ére és május 25-ére, úgyhogy ajánljuk az érdeklődőknek, a közelben lévőknek is, hogy mindenképp, ha tudnak, nézzenek ki. Nagyon szépen köszönöm Kertész Péternek, az Óbusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatójának, hogy itt volt velünk a vonalban. Jó készülődést kívánunk!
Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit is, Deák Dóra vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kubicsek István és a bemondó Szlotta Judit.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Közzétette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, azt közölték, készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon.
A kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kabinet az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek behozatali tilalmáról is döntött.
Ma tartják a csíksomjói búcsút, az ünnepi szentmise. Magyar idő szerint 11:30-kor kezdődik a hármas halomoltárnál. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon, közölte a Sándor Palota, miután honlapján közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait. Részletek Ambrus Róberttől.
Feljegyzés a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról. Ez a címe annak az iratnak, amiben először feltűnik a KE monogram a Sándor Palota most nyilvánosságra hozott dokumentumaiban. Ebben kérik az igazságügyi minisztériumot, hogyha van olyan iratuk, ami szükséges a döntéshez, azt küldjék meg. Varga Judit felterjesztését is közzétette a Sándor Palota. Ezt a dokumentumot kapta meg Novák Katalin, akkori köztársasági elnök. Ebből kiderül, az akkori igazságügyi miniszter nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Ezt az iratot kedden Magyar Péter is bemutatta a nyilvánosságnak. Egy másik most bemutatott dokumentum azt rögzíti, hogy Varga Judit 4 személy esetében javasolta a kegyelem megadását. A dokumentumokból kiderül az is, hogy a kegyelmi kérelem pozitív elbírálását az államfő kabinetfőnöke sem támogatta, Novák Katalin azonban igen. A kegyelmi kérelem elbírálásáról szóló köztársasági elnöki határozatot is bemutatta a Sándor Palota, ezt szintén bemutatta kedden Magyar Péter. Ez az a dokumentum, ami szerint K.E. kegyelmet kapott. Varga Judit még ugyanezen a napon ellenjegyezte a határozatot.
A miniszteri ellenjegyzés az tulajdonképpen egy politikai felelősségvállalás.
Magyar Péter kedden azt mondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt.
Még aznap lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellenjegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta.
Magyar Péter azt írta, a nyilvánosságra került információk után felszólítja Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt, az Orbán család utasítására, kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének. A Fidesz frakció közölte, a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Úgy fogalmaztak, ezek a dokumentumok ismét igazolják, hogy Magyar Péter a kegyelmi ügyben végig hazudott a kampány során.
A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlési jövő heti ülése, közölte a házelnök.
Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról, valamint a fideszes Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része egyebek mellett, hogy maximálnák a kormányfői megbizatás időtartamát.
Védvonal néven országos hálózatot hoz létre a Fidesz a politikai véleményük miatt üldözöttek védelmére, jelentette be Kocsis Máté, a pártpolitikusa.
A kezdeményezést Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megerősítette közösségi oldalán. A hálózat feladata a jogsérelmek dokumentálása, a jogsegélynyújtás, valamint a személyes és online támadások elhárítása lesz.
A független jegybankok közötti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez.
A kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett.
A kormány az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek behozatali tilalmáról is döntött. A rendelet értelmében tilos behozni például marha, sertés, baromfi, illetve juh és kecskehúst, több gabonafélét és lisztet, ha az Ukrajna területéről származik. A tilalom nem vonatkozik azokra a szállítmányokra, amelyek Magyarországon csak áthaladnak.
Leállítja az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarország értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mondta, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Cserei Judit összeállítása.
Folyamatosan locsolják az aszbesztet tartalmazó kőzüzalékkal borított utcákat Sopronban, a megyejogú városban több óvintézkedést is bevezettek. Ilyen a 10 km/h sebességkorlátozás is és a nagy tömegű teherautók forgalomból való kitiltása, mindezt azért, hogy a porképződés csökkentsék. Hetek óta lázban tartja az itt élőket az aszbeszt botrány, a gyanú pedig a napokban hivatalosan is beigazolódott, a bevizsgált mintavételekből ugyanis kiderült, valóban rákkeltő aszbesztet tartalmaznak. Mindez persze aggasztja a helyieket.
Sajnos beigazolódott, amitől már tartottunk, hogy a város több közterületén is jelen van ez a szennyező kavics, az aszbeszt tartalmú kavics. Nem tudjuk sajnos, hogy mióta van jelen, akár több éve is lehet már, hogy ez a fertőző, szennyező anyag itt a közterületeken megtalálható. Igazából bízunk benne, hogy minél hamarabb az önkormányzat, illetve a hatóságok ezzel kapcsolatban megoldást találnak.
Sopronban eddig 19 utcában igazolták a szennyeződést, a végleges megoldást a szakemberek szerint az utak felületzárása jelenti majd, de ehhez a hatóságok állásfoglalására is szükség van. Napról napra egyre több településen igazolják a szennyeződést a Nyugat-Dunántúli régióban. Megérkeztek a labor eredmények a Vasvár megyei Őri Szentpéterre is, amint a vételek itt is pozitív eredményt mutattak. A szennyeződés érint többek között egy óvoda bölcsödi melletti parkolót is. Az aszbesztet tartalmazó kőzetburkolatokról már korábban kiderült, hogy osztrák bányákból származnak, feltehetően a Rohonci bánya is érintett lehet.
Az a fontos, hogy mielőbb leálljon, mert ugye 4 bányát már bezártak, de egy még működik, bezárjon ez a bánya, de ami még fontosabb, hogy semmilyen módon ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba aszbesztel szennyezett kő.
A súlyos aszbeszt szennyezés kiemelt téma volt csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök bécsi tárgyalásain is. A kormányfő bejelentette, hétfőtől egy közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az aszbeszt szennyezés körülményeit, továbbá sürgette, hogy az utolsó még működő bányát is bezárják.
Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig érkezett.
Sikerült megegyezni az osztrák üzem tulajdonosával, péntektől leállítja az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég. Ezt a közösségi oldalán közölte az élő környezetért felelős miniszter a bécsi tárgyalások után. Kajdos László hozzátette, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Mint mondta, Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből, a polgárok egészsége nem alkutárgya.
Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak.
A MOL elnök vezérigazgatója arról tájékoztatott, hogy karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hernádi Zsolt részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László polgármester emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író a városban joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja.
Díszpolgári cím adományozásáról döntött Szentendre is. Fülöp Zsolt polgármester azt írta, Krasznahorkai László kivételes életművének meghatározó fejezete, az a csaknem 20 év, amikor a településen élt, alkotott és tanított.
Országszerte színes programokkal várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén. A szervezők a hagyományos pünkösdi búcsú mellett egyebek között fesztiválokkal, gasztronómiai programokkal, valamint különféle bemutatókkal készülnek. Bújtás Szintia és Harcsás Gergely összeállítása.
Hogyha a pünkösdi időszakot nézzük, akkor ez tipikusan utazós időszak, és szeretünk kimozdulni,
mondta a közmédiában Kis Róbert Rihárd, turisztikai újságíró. Hozzátette, egy ilyen időszakban a szálláshelyek általában mintegy 250-280 ezer hazai és külföldi vendéget fogadnak.
Vannak olyanok, akik egy-két éjszakát eltöltenek egy wellness szállodában, egy panzióban, kirándulunk nagyon sokat. Olyanok is vannak, akik elmennek megnézni a pünkösdi forgatagot valamelyik településen, hiszen szinte mindenki szervez valamilyen izgalmas programot ebben az időszakban.
A szakember egyebek mellett arról is beszélt, hogy a koronavírus világjárvány hogyan alakította át a belföldi turizmust.
Trendivé vált jó pár hely, a belföldi nyaralás is instakombatív is lett, és tényleg csináljuk a felvételeket, fotókat, és kirakjuk, és örülünk neki, tehát divatba jött jó pár helyszín, megerősödtek területek, régiók.
Kis Róbert Rihárd elmondta, bár nyaralás és kikapcsolódás szempontjából továbbra is a Balaton az egyik legkedveltebb belföldi úti cél. Egyebek mellett Noszvaj, Debrecen, Sárospatak, Hajdúszoboszló és Sárvár is egyre népszerűbb a turisták körében.
Ma lesz a csíksomlyói búcsú, de a programok már tegnap megkezdődtek. Az ünnepi szentmise magyar idő szerint 11:30-kor kezdődik a hármas halomoltárnál. A székelyföldi Mária kegyhelyre idén is százezreket várnak. Mikkel Györgyöt hallják.
Fúvósok várták a zarándokokat a Gyergyószentmiklósi vasútállomáson csütörtök este. Az anyaországból érkező vendégeket zászlókkal és hangos köszöntésekkel üdvözölték, majd közösen énekelték el a magyar és a régi székely himnuszt. A boldogasszony zarándok vonaton 800-an utaztak, akik mindannyian részt vesznek a szombati csíksomlyói búcsón.
Istennek hála, hogy újra itt vagyunk.
A boldogasszony zarándok vonat pénteken a Felcsíki medencén keresztül először Madéfalva, majd Csíkszereda és Csíksomlyó irányába folytatta útját az összmagyarság legjelentősebb vallási eseményére. A kora reggeli órákban Székely udvarhelyről is elindultak az zarándokok. Egy 800 fős csoport gyalog teszi meg a Csíksomlyóra vezető több mint 50 kilométeres utat. A Csík és Gyergyószéki települések katolikusai évszázadok óta 12-15 órát gyalogolnak, hogy részt vegyenek a pünkösdi búcsún. Erdély és a Kárpát-medence más tájairól sokan már meg is érkeztek Csíksomlyóra. A zarándokok első útja rendszerint a Kegy templomba vezet, hogy ima meghallgatást kérjenek a szűzanyától.
Most vagyunk itt talán 8-10-szer, nem tudom pontosan. Ez egy szívből jövő zarándoklat. Nem igen akarok nagy szavakat mondani, mert ez inkább egy ilyen feltöltődés, aminek a hatását, amikor hazaértünk, utána lehet érezni, hogy Csíksomlyónak milyen mély íze van, zamata hangja az embernek a lelkében.
A ferences kegyhely két tornyú templomának legszebb és legértékesebb kincse a központi oltár Mária szobra, amelyhez számos legenda fűződik, csodás gyógyulásokat tulajdonítanak neki. A zarándokok a szobor előtt mondanak imát és fogalmazzák meg kéréseiket. Sokan vannak, akik nem önmagukért, hanem rokonaik, barátaik vagy a világ sorsának jobbra fordulásáért fohászkodnak.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy idén én már negyedik alkalommal jöhettem a nagy boldogasszony zarándok vonattal Budapestről, és én azokkal gondolat akkor érkeztem, hogy most fogom majd elvégezni a második egyetememet, és a szűzanyának idén azt szeretném felajánlani, hogy ezt a tudást és ezt a képzést, ezt mások javára is fel tudjam majd használni.
Az idei búcsú mottója a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A szombati ünnepi szentmise magyar idő szerint 11 óra 30 perckor kezdődik a hármas halomoltárnál.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint egy kamion és egy személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske térségében az átterelt sávban. A forgalmat a 37-es kilométernél a külső sávba terelik. Pilisvörösváron a 10-es főút 16-os kilométerénél gyalogátkelőt építenek. Napközben 7 és 17 óra között lezárják a fél útpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt a Sirály utca felé lehet kerülni.
Időjárás jelentés.
Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, esőre nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 15 és 21 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás.
Ez volt a Krónika hétkor, hosszabb hírösszefoglalóval délben jelentkezünk majd. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat.
Pásztor élet, betyártanoda, menettánc alföldi viseletben, séta a pákászösvényen és madárles a Baglyok fővárosában. A brit filmipar megalapítójaként is jegyzett az első lovaggá ütött filmrendező, a környék híres szülöttjének, Korda Sándornak emlékei. A bográcsban főtt birka pörkölt és a kevés sodrot perec receptje. A 26. Kevi Juhász Fesztivál és Turkeve természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
Ezek az északi terjeszkedések, amelyeket most az Európai Unió az utóbbi időszakban mutat, akár ez az izlandi csatlakozási kérdés, akár a Norvégiához fűződő kapcsolatok és a Kanadához fűződő kapcsolatok, mind azt mutatják, hogy az Európai Unió fölébredt ezzel az északi sarkvidéki térséggel kapcsolatban.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Lóra ülni egyszerre jelenthet hatalmas szabadságérzetet és mély összhangot egy másik élőlénnyel. Hirtelen magasabbról szemlélhetjük a világot, a ló lépésének hullámzó mozgása segít nekünk ellazulni, és megtanulhatunk a jelenre koncentrálni. De még számos jótékony hatást felsorolhatnék. A következő percekben a lovas terápia részleteivel ismerkedünk meg. Vendégem a stúdióban Bozori Gabriella, gyógypedagógus, lovasterapeuta, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ügyvezető alelnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Lehet itt most nagyon apróságokat soroltam fel, hogy milyen érzés is az, amikor az ember mondjuk lóra ül, elindulnak a szabadban, összehangolódik az állattal, de hát azért a lovas terápia ennél sokkal többről szól. Nézzük meg, hogy mi mindent rejt magában ez a világ.
A lovasterápia, mondhatjuk azt, hogy vannak olyan országok, ahol már az első világháború után kezdődött. Nálunk azért a 80-as, 90-es években vette kezdetét ez a fajta terápiás tevékenység, és hát tulajdonképpen ez egy olyan összefoglaló név, ami magába foglal minden olyan tevékenységet, amit lóháton, ló körül végzünk, a páciensekkel együtt, annak érdekében, hogy a képességeik fejlődjenek, hogy az életminőségük javuljon. A lovasterápián belül három területet különítünk el egymástól. Van egy olyan ág, amit úgy hívnak, hogy hipoterápia. Itt gyógytornász alapvégzettségűek a lovasterapeuták. Ez a terület az, ahol a mozgásukban akadályozott vagy különböző mozgás problémákkal rendelkező páciensekkel foglalkoznak, és itt tulajdonképpen a ló által közvetített háromdimenziós mozgás impulzusok azok, amiket mint terápiás hatás felhasználunk. Aztán van egy olyan terület, amit gyógypedagógiai lovaglás és lovastornának hívnak. Itt gyógypedagógusok azok a szakemberek, akik a terápiákat tartják. Nagyon sokféle problémával foglalkozunk. Járnak hozzánk tanulásban akadályozott gyerekek, értelmileg akadályozottak, autizmussal élők, látás vagy akár hallássérültek, illetve olyanok, akiknek beszéd problémáik vannak, vagy akár figyelemzavarral, hiperaktivitással küzdenek. És akkor van a harmadik ága a lovasterápiának, ha lehet mondani, hazánkban ez a legfiatalabb terület, ez a pszichológiai lovasterápia, és itt pszichológus kollégák vezetik a terápiás foglalkozásokat, és olyan problémákkal és páciensekkel foglalkoznak, amik alapból a pszichológusok kompetencia körébe tartoznak. Hozzánk nagyon sok olyan kisgyerek jár, akinek szorongásos problémái vannak, de vannak olyanok, akik a kudarcokat nem tudják megfelelően kezelni, vagy a kihívások elől megpróbálnak egy picit elmenekülni. Úgyhogy nagyon sokféle gyerekkel találkozunk a terápiák során.
Hogyha mondjuk egy gyermeknél diagnosztizálnak valamilyen betegséget, vagy akár csak a mozgás koordinációjával vannak problémák, akkor mi a következő lépés? A szülő mondjuk megkeresi a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványt, elmegy, megnézi, hogy milyen egy lovas terápia, és ott közösen akár a gyógypedagógussal kitalálják, hogy milyen fejlesztésre lenne szükség, vagy ehhez kell valamilyen szintet elérni, ami által azt mondhatjuk, hogy na, önöknek ez a terület lenne jó.
Hát ez többféleképpen kezdődik. Van olyan, amikor a szülők találnak meg bennünket először, ugye ők ismerik legjobban a saját gyerekeiket, és sokan úgy gondolják, hogy nekik ez a fajta terápia jó lenne, de olyan is van, hogy szakemberek javasolják az adott szülőnek vagy családnak, hogy esetleg érdemes lenne ezt a fajta terápiát megpróbálni. Ami nagyon fontos, hogy mindenképpen orvosi javaslattal, illetve beutalóval kezdődik ez a tevékenység, hiszen ez egy terápia. Ugye ezt el kell különíteni attól, hogy szimplán lovacskázunk, az is nagyon jó, és nagyon sok pozitív hatása van, de a terápia azért az fontos tudni, hogy az egy orvosi javaslat alapján történő, tudatos, tervezett, kontrollált, dokumentált folyamat, tehát nyilván azért ez abszolút megkülönbözteti a szabadidős lovaglástól például, és akkor, ha megérkezik ugye a diagnózisával a gyerek, illetve a szülő, akkor az az első lépés mindig, hogy az adott szakember, ugye attól függ, hogy melyik terápiás ág javasolja az orvos, akkor az adott terapeuta egy ilyen hosszabb bevezető ismerkedő beszélgetés szervez, és ezen információk, illetve a különböző szakértői és orvosi papírokba, leletekbe, diagnózisokba leírtak alapján a terapeuták készítenek egy egyéni kezelési vagy fejlesztési tervet minden egyes gyereknek vagy résztvevőnek, és ez alapján kezdődik majd el a terápia.
Ön 1996 óta dolgozik a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakákban, főleg tanulásban is értelmileg akadályozott, valamint autizmussal élő gyermekekkel foglalkozik, nagyon sok lóval, nagyon sok gyermekkel, szülőkkel, családtagokkal találkozott az elmúlt évek során. Egy-két példát megemlíthetünk-e, hogy miben tudott ön a lóval és a kisgyermekkel a közös munkában segíteni, javítani?
Tényleg nagyon sok gyerekkel találkoztam, aminek nagyon örülök, hogy így a lovakkal együtt voltak közös élmények és közös munka. Hát például, ha most hirtelen egy kis lovasom jut eszembe, akinek Bitia a keresztneve. Ő nagyon súlyos hallássérüléssel született, siket volt, utána megműtötték, viszont pici óvodáskorától járt hozzám lovasterápiára, igyekeztem mindenféle olyan területen fejleszteni, támogatni őt, amiben szüksége volt a segítségre. Belőle mostanra egy nagyon ügyes lovas lett, aki versenyez is egyébként a normál lovasok között. Van saját lova, és neki a tulajdonképpen az élete a lovaglás, és a terápián keresztül bekerült egy olyan közegbe, amitől aztán miába ért véget a terápiás folyamat, igazából soha nem szakadt el, és hát szerintem ez neki egy ilyen örök életre tartó szerelem lesz. De tudok említeni olyan kisfiút, aki már nagyfiú azóta, ő is talán 3-4 éves korában kezdett hozzám először járni. Autizmus diagnózisa volt, van, és nagyon komoly nehézségei voltak a kommunikációba, hát mára ő is egy helyes felnőtt fiatalember lett, aki az iskolába azért sikeresen helytáll.
Cserfes lett? Cserfesebb lett?
Hát lehet mondani, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon sok gyereknél látom azt, hogy persze ezek a változások nem egyik napról a másikra történnek, és kisajátítani sem lehet azt, hogy ez csak és kizárólag a lovasterápiának köszönhető, hiszen érik az idegrendszerük, fejlődnek, de akár a szülőket is, hogyha hallgatom, nagyon sokszor megerősítenek ebbe, hogy a gyerekek fejlődéséhez nagyon sokat hozzátett a lovasterápia.
Sokat kell gyakorolni, jelen kell lenni. Egy-két feladatot említsünk meg azért azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk még nem láttak lovasterápiás foglalkozást. Hogy mondjuk, ha valakinek a mozgás koordinációjával van problémája, akkor lehet, hogy ül a lovon, sétál a ló, közben egy labdát mondjuk egy karikába bele kell dobnia, vagy különböző tornagyakorlatokat kell csinálni, a fejüket elfordítani. Én ezeket ismerem. Persze, ettől sokkal speciálisabb feladatok vannak, de hogy lényegében feladatokat kapnak a gyerekek.
Igen, talán, hogyha visszakanyarodunk a hipoterápia ágra, abban az 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 ág, ahol kevésbé vannak játékok, feladatok, és ott tényleg a ló mozgás az, amire koncentrálunk, és ott nagyon fontos is az, hogy a ló milyen tempóban megy, hogy mozog, úgyhogy ott igazából az, hogy milyen íveken vezeti a terapeuta a lovat, és milyen a ló hátának a mozgása, ez egy nagyon fontos dolog, tehát ott kevésbé használnak eszközöket, játékokat. A gyógypedagógiai lovaglás és lovastornában nagyon sokféle játékot, eszközt használunk, és talán a gyerekek ezért is szeretik, hogy az egy dolog, hogy ott van a ló, de még játszunk is, és mindenféle érdekes dolgot csinálunk. Például, igen, ezt nagyon jól mondtad, hogy akinek mondjuk mozgáskoordináció vagy egyensúly problémája van, nekik nagyon jók lehetnek azok a gyakorlatok, amikor oldalirányban ülünk a lovon, hátrafordulunk, a lovas különböző testhelyzetekben helyezkedik el a lóháton, és rengetegféle eszközt, karikát, labdát, kötelet, mindenféle apró dolgot használunk, amivel még egyéb játékokat lehet játszani, bár én nagyon szeretem azt, hogyha kihasználjuk azt a lehetőséget, amit maga a ló és a lovas környezet nyújt. Tehát például azt mondom a gyerekeknek, hogy most ma legyen egy ló wellness, és befonjuk a lónak a sörényét, az ugye abszolút egy finom mozgás koordináció, vagy lóháton játszunk egy öltözködő versenyt. Gondoljunk bele abba, hogy mikor tudja egy szülő rávenni a gyerekét a reggeli rohanásba, hogy gyakorolgassuk a gombolás, szipzározást, pedig ezek a mindennapokban nagyon fontosak, de ha most azt mondom, hogy egy lóháton van egy öltözködő verseny, akkor a gyerekek egész másképp tekintenek rá.
Az biztos, hogy sokkal izgalmasabb szerintem.
És a pszichológiai lovasterápiába pedig, hogyha így egy picit el akarjuk különíteni, hogy is néz az ki, arról talán azt mondhatjuk, hogy ott nagyon sok olyan helyzet van, amikor a földről dolgoznak a lóval, mondjuk egy körkarámos helyzetben, akár a lovon nincs felszerelés, hanem mondjuk a páciensnek az a feladata, hogy a mozgásával rávegye a lovat az irányváltoztatásokra. Tehát abban nagyon sok földi munka van, de természetesen lóháton is vannak feladatok.
Most, hogy így hallgatom, azon járt az eszem, hogy mennyi mindenre szükség van ahhoz, hogy egy 50-60 perces terápiát, egy órát meg tudjanak tartani. Mert ugye szükség van egy lóra, aki képezve van, aztán ott vannak a szakemberek, akik éveken át tanulnak, hogy a tudásukat átadják, és ugye ott vannak azok a családok, akik erre időt szánnak, hogy igenis a kisgyermeket elvigyék, nagyon sokszor ilyenkor a szülők ugye megvárják a terápiának, az órának a végét, mert hogy a terápia az tényleg heteken, hónapokon, akár éveken keresztül is zajlik, és azért aki lovagol, vagy ismeri a lovas terápiát, az tudja, hogy ennek azért hatalmas költségei is vannak, maga az állattartás sem feltétlenül egy olcsó mulatság, és szeretnék önök is elérni azt, hogy minél több gyermek számára elérhető legyen ez a fejlesztés, úgyhogy most egy gyűjtésben is részt vesznek. Hogyan tudunk segíteni?
Hát igen, nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, ez nagyon sokat jelent nekünk. Az OTP Bank adományozási programjában veszünk részt, és a mi szervezetünk az egyik kedvezményezett. Úgyhogy igazából a terápia mellett még arra gyűjtünk, hogy szeptemberben rendezünk egy versenyt, amit most már az idei évben 22. alkalommal fogunk megrendezni, ami egyébként egy nemzetközi díjlovagló verseny, egy nemzeti díjlovagló verseny, de ami nekünk a legfontosabb, hogy ezzel egy időben a sérült gyerekeknek rendezünk egy lovasterápiás versenyt, ahol a tavalyi évben is több mint 200 kisgyerek vett részt az ország minden részéről, néha még Erdélyből is érkeznek versenyzők, és ezzel egyidejűleg a Magyar Parasport Bajnokságot is megszervezzük, úgyhogy ez az a program, amit még nagyon szeretnénk megvalósítani, és azok, akik hozzájárulnak ennek a programnak a támogatásához, segítik ennek a létrejöttét, és köszönjük azoknak, akik eddig is segítették a munkánkat, és még szeretettel várjuk a további adományokat május végéig.
Nagyon szépen köszönöm, van tehát lehetőség támogatni a Magyar Lovasterápia Szövetség alapítványát, ezzel segítve a gyermekek fejlődését és az alapítvány munkáját. Vendégem itt a szombat reggelben Bozori Gabriella, gyógypedagógus, lovasterapeuta, a Magyar Lovasterápia Szövetség alapítvány ügyvezető alelnöke volt. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is, viszontlátásra.
Ha itt maradnál, nem indulnék még én sem, ha nem indulnál, nem lenne érkezésem, hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél, az otthon ott volt, ahol bejártunk. Mind
minden százezerszer már. S apánkat kértük, hogy vegyem fel most az egyszer, mert magasról más lesz a táj. Az otthon itt van, ha jössz mellettem, még ha nem is nézel rá. Tudod, már régen észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán, ellátok simán. Hát nézek néha némán, s az otthon visszanéz rám. Az otthon ott lesz, ahol megállunk, ki régen felvett, rég nincs már. Magunkban súgjuk, csak tegyél le, mert ma végre megtaláltuk, más lett a táj. Egy szíves szalad, sok kis ér, sok szület hajt, egy cseppnyi vér.
Jó reggelt kívánok, 7:30 van, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Szlotta Judit.
Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak. Tegnap reggel karbantartás közben szénhidrogén robbant be egy csővezetékben. Az első vizsgálatok nem találták nyomát külső beavatkozásnak. A közjogi méltóságok és a MOL elnök vezérigazgatója is részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a kormány és a cég is támogatásáról biztosított. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. A tranzit szállítások kivételével nem hozható be Magyarország területére például tojás, méz, búza, rozs, árpa, kukorica, napraforgómag, valamint egyes húsféleségek, ha azok Ukrajna területéről származnak. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország részvételét a szervezetben. Új a magyar településen, Őri Szentpéteren mutatták ki az azbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az azbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Eső nem lesz, a szél sok felé megélénkül. Napközben 23-29, este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet, erős lesz az UV-sugárzás.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Reklámot hallottak. Szombat reggel.
A műsorvezető Deák Dóra.
7 óra 34 perc van, jó reggelt kívánok. Csendben nem határozottan robban ki a bejárati ajtón, és azonnal megkedveli a vendéget. Rinka, a most már világbajnoki bronz és csapatban aranyérmes belga juhászkutya 8 éves, és szinte megható módon szereti az embereket. Társa és gazdája a Bicsérdi Dombovics Péter, aki jó ideje foglalkozik a fajtával, és eredetileg a Pécsi Mentőkutyás Egyesületnél kezdett Rinkával foglalkozni. Az évi átlagosan 15-20 bevetés persze kevés, ezért minden szombaton van tréning, és a kutyák, meg Péternél persze több is lakik, a kutyák futatása is napirenden van. A belga juhászkutyák mentőkutyás világbajnokságát idén Romániában tartották, a magyar csapat tagjaként Péter és Rinka arany egyéniben keresésért bronzérmet szerzett. A nyerő gazdi kutya páros Bicsák Eszter látogatta meg Bicsérden.
Megérkeztem, és Rinka mindjárt le is rendezte a bemutatkozást, meg a barátkozást. Mindig ilyen barátságos?
Ő mindig ilyen barátságos, ő nagyon szereti alapból az embereket, ezért is döntöttem anno úgy, hogy belefogunk a mentőkutyázásba, mert nagyon emberes, és imádja az embereket.
Majdnem kirántotta itt a fülemből a zsinort, akkor a lendülettel érkezett vissza. Világbajnokságról beszélünk, amin nagyon szépen szerepeltek, és a díjakat azt kérem, hogy ne én mondjam el, mert azokkal bajba vagyok. Szóval született egyéniben is egy bronzérem, ugye?
Így van, sikerült a dobogó harmadik helyére fölállni a teljesítménye, és a magyar mentőkutya csapattal pedig a dobogó tetejére az első helyet sikerült megszerezni.
Fejét ide rakta a térdemre, mint hogyha 200 éve ismernék egymást, pedig ez nem így van. A bronzérmet miért kapták közösen? Milyen feladatért?
Hát alapvetően a mentőkutyázás igazából két feladatból áll egy engedelmes pályamunkából és egy szimat munkából, ami amúgy is két részből áll, szakáktól függően. Van a területkeresés és a romkeresés. Mi a területkeresésben vagyunk érintettek, a csapat fele kb. A romkeresésben és romkutatásban, igazából ebből áll össze.
Valahogy ezt a bronzérmet megszerezte, nyilván pontozásos verseny volt. Miben jó Rinka, vagy miben jobb, mint a többi belga juhász?
Ez nagyon sok mindenen múlik, én azt mondom, egy engedelmes pályamunkát igazából az tudja tükrözni a belerakott munkát, nyilván a keresés is, de alapvetően egy keresési feladat abból áll, hogy 4 hektárnyi területet, ilyen erdős bokros területet kell átvizsgálni fél óra alatt. Pontos adat is megvan adva, hogy ez 400 méter hosszú, 100 méter széles, és középen hosszabb egy út van. És én csak az úton mehetek, és jobbra-balra az 50-50 métert a kutyának kell lekeresnie, és erre van fél óra. És fél óra alatt 3 elrejtett szemét kell megtalálni.
Ez most hogyan sikerült? Ön mennyire volt elégedett a kutyussal?
Én teljesen elégedett voltam. Ez most már a 4. világbajnokságunk volt, és eddig egyszer se sikerült abszolválni a feladatot sajnos. Az engedelmes munka az megvolt mindig. Mindig a személyek megtalálásával győlt meg a bajunk.
Hát most úgy látszik, nem?
Most nem. Alapból a belga juhász egy nagyon érzékeny a gazdájára is, és a Rinka szerintem kifejezetten érzékeny rám. Tehát ha én fejben nem vagyok ott, vagy alapvetően nagyon izgulós vagyok, és ezt érzi, akkor ő se úgy dolgozik, ahogy mondjuk egy tréningen.
Mennyire volt gyors most Rinka ezzel a keresések közben? Kierőlteti szó szerint, hogy megsimogassam.
Nagyon gyors volt, 8. percben megtaláltuk a második szemét. A 400 méteren, tehát a legvégén volt kint a harmadik. Őt, hát szerintem egy ilyen 20 perc körül találtuk meg, és akkor, tehát nem is használtuk ki az időt, nem kellett.
Mennyire volt erős a mezőny, mert hogy ugye itt ilyenkor csak egyfajta kutya van, tehát hogy gyakorlatilag fajtásokat kell legyőzni.
Szerintem minden sportban itt nagyon erős a mezőny, ebbe az FNBB-n. Tényleg, akinek szinte belga juhásza van, és versenyszinten űzi, amit űz vele, az erre az eseményre készül minden évben. Szerintem nagyon erős a mezőny mindig.
Milyen korban van most mindehez Rinka? Mert szokták mondani, hogy van egy tólig, amikor igazán jól tud dolgozni a kutya. Ő hány éves?
Ő 8 éves volt februárban.
Nagyjából a 2/3, ugye, a munkaképes kornak, tehát még egy jó pár éve azért lehet.
Hát jó pár éve még lehet. Igazából ez a sport, hívjuk sportnak, nem annyira megerőltető a kutyák számára, tehát így izületileg nem megerőltető, tehát szerintem még egy ilyen jó 2-3 éve minimum van.
Hagyományosan nagyon nagy a mozgásigénye ennek a fajtának. Ezt itt hogy lehet kielégíteni? Ugye van egy jó nagy kert, de nem tudom, hogy elég-e, vagy el kell menni vele futni, vagy kirándulni, mit kell csinálni?
Jó nagy kert az egyáltalán nem elég. Alapvetően, hogyha nincs feladatban, munkában, akkor nem csinál semmit.
Ilyenkor unatkozik?
Olyan szinten unatkozik, és ha nincs lefárasztva, akkor viszont föltalálja magát, és ez nem biztos, hogy jó.
Ilyenkor szokták a 4-es metrót kiásni a kutyák a kertben.
Így van, így van. Nekem az a szerencsém, hogy a feleségem szeret futni. Hetente ilyen 3-4 alkalommal megy, és akkor viszi így őket futni, és akkor így úgymond megvan a mozgásigénye.
Azt is hallottam egyszer, azt hiszem az egy rendőr volt, aki belga juhásszal dolgozott, és ő mondta, hogy most fog nyugdíjba menni a társa, a kutyatársa, és hát már aggódik, mert mesélték mások, hogy azért nem egyszerű, amikor a belga juhászt nyugdíjba kell küldeni. Mert hogy ezt a fajta élénkséget, a megszokott munkát, ha nem kapja meg, akkor hát ilyen fajta négyes metroásásba menekül a kutya. Erre lehet készülni. Láttam, hogy nem egy kutya van ugye itthon, tehát azért itt számolni kell azzal, hogy amikor korosodnak, akkor melyiket mennyire, hogyan lehet lefoglalni.
Szerintem itt a fokozatosságon múlik sok minden, tehát most az, hogy egy kutya mondjuk a rendőrségnél is mondjuk 8-9-10 évig dolgozik, és utána az egyik napról a másikra azt mondják, hogy ő nyugdíjas, az nem működik, mert akkor tényleg mivel használva van, úgymond csúnya szóval foglalkoztatva, az nem lehet egyik napról másikra lerakni. Tehát nálunk is úgy működik így az egyesületben is az idősebb kutyákkal, meg itthon is, hogy fokozatosan nyilván ezt lehet látni, hogy melyik kutya mit bír, és akkor annak a testi adottságainak, vagy az állapotának megfelelően mozgatjuk. Nekünk is van egy 13 éves lassan border collie, neki is nagy a mozgásigénye. Ha elmegyünk, nyilván a feleségem nem viszi el futni 10 kilométer, de ha mondjuk elmegyünk kirándulni 5 kilométer, azt még simán beleférnek is.
Mikor mennek legközelebb versenyre? Vagy ez egy cél, hogy folyton versenyben is legyen?
Nálunk ez most így jelenleg nem volt egyéb elfoglaltságuk miatt. Ezt az FMBB-t ezt nem akartam kihagyni. Egyrészt a feleségem is kenikrossz sportákban indult, úgyhogy ez nálunk egy ilyen kis családi, nem mondom, hogy nyaralás, mert nem pihenni mentünk, de ilyen kis kiruccanás volt.
Mennyi bevetés van a Pécsi Mentőkutyás Egyesülettel?
Hát ez változó. Éves szinten 3-4-től kezdve volt, hogy 15-20 megkeresésünk.
Mi ebben a jó? Azon túl, hogy az ember segít.
Szerintem ez a fő cél, hogy az ember segít. Szeretem ezt a sportot is űzni, úgymond meg néha versenyre is menni. Nálunk ez sport.
Szombat reggel.
Az előző percekben Dombovics Péter és Rinka történetét ismerhették meg, akik a belga juhászkutyák mentőkutyás világbajnokságán egyénében keresésért bronzérmet szereztek, de hogy tovább fokozzuk a hangulatot, világbajnok lett a magyar mentőkutyás csapat. A stúdióban köszöntöm Zahár Erzsébetet és Vékony Katalint, akik nyolc társuk mellett a magyar csapat tagjai. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
És azt hiszem, hogy a hangokból már lehet sejteni, hogy nem csak így párosan érkeztek, vagyis hát a saját párjukkal érkeztek, mert hogy mindkettőjüknek van egy-egy kutyája, akik itt vannak velünk a stúdióban, és most próbáljuk őket egy picit lekötni, mielőtt még bármilyen feladatot kapnának. Megkérném, hogy mutassuk be őket, és akkor kezdjük mondjuk Erzsébettel.
Az én kiskutyám Tokió.
Aki most éppen a játékot
nagyon
ki akarja venni a kezéből.
Ügyle. Ő egy 5 éves belga juhász kutya, az első meretenyészetből származik. Itt több generációra visszamenőleg mentőkutyák vannak. Tudatos választás eredménye volt, hogy őt választottam. És tulajdonképpen 5 év munkája van benne. Sokan azt gondolják, hogy a kiskutyákkal még nem lehet, de már tényleg ez a 8-10 hetes kortól elkezdjük őket képezni. Azt gondolom, hogy Kata erről még többet tud mondani, hiszen ő nála születtek is kiskutyák.
Ismerjük meg Kata társát is, mert utána majd persze beszélünk arról, hogy mennyi munka van az ő képzésükben.
Igen, az én kutyusom Darla, ő a Garda della Vicenelből van. Szintén generációk óta mentőkutyás család. Darlának apukája egyébként világbajnok is lett. És
hány éves Darla?
Darla 6 éves.
Nem, mint hogyha ránézése meg tudnám állapítani, mert annyira jó fizikumuk van, bár nagyon érdekes, hogy ugye Tokió az, aki most azt érzem, hogy izgágább és nagyon lelkes volt, amikor jött a stúdióba. Igen, Darla, meg most egy kicsit nyugodtan. Igen,
alapvetően temperamentum kérdése is, tehát, hogy, vagy személyiség ugye a kutyáknál is ugyanúgy vannak különböző személyiségek, meg habitusok.
A belga juhászkutyák egyébként miért alkalmasak arra, hogy akár romkutatásban, személykeresésben részt vegyenek? Miért tudnak megfelelő társak lenni?
Alapvetően nagyon nagy a feladat és munka igényük, illetve készségük. Tehát, hogy ők kicsit azt szoktam mondani, hogy ilyen katonák, hogy így alig várják, hogy valamit csinálhassanak, és körülbelül úgy élik az egész életüket, hogy jaj, csak hadd történjen már valami, csináljunk valamit, mondnak, hogy mit kell csinálni, és akkor én ezt megcsinálom, és abszolút extrém dolgokra is képesek tényleg, és alapvetően ezért szeretik nagyon sokféle munkában ugye használni őket, mert nagyon együttműködőek, nagyon tanulékonyak, tehát nagyon gyorsan tudnak tanulni, és mondom, akár fizikálisan is egész extrém dolgokra is képesek.
Most meg lehet, hogy extrém dolgokat itt a stúdióban nem fogunk csinálni, de lehet azt mondanám, hogy Tokiót egy kicsit kössük le a valamilyen kis feladattal. Nem tudom, Erzsébet, mi az, amit ilyenkor akár hívó szót be tudnak-e mutatni, vagy milyen feladatokat szoktak csinálni?
Hát a mentőkutyás feladatokon, illetve a mentőkutyás vizsgára szükséges, meg az éleskereséshez szükséges feladatokon kívül rengeteg trükköt tanul, illetve egyéb sportágakban. Tokió például IGP-zik, ami ugye az őrzővédő engedelmes nyomkövetés, ebből a három ágazatból áll.
Wow.
Tehát a mentőkutyás vizsgákra készülünk, de van neki IGP-s vizsgája is, és millió trükköt.
Rendőrségi vizsgát is.
Igen.
A védelmi helyszállás.
Az éles személykereséshez szükséges rendőrségi vizsgát is letette. És hát igyekszünk. Én azt gondolom, hogy minden, ezt szinte minden mentőkutyásra igaz, hogy a mentőkutyázáson kívül napi szinten foglalkozik a kutyájával. Tehát ez nem úgy, hogy elővesszük őket, és akkor egytől kettőig tréning van, vagy délután négytől ötig, és akkor heti háromszor tréning, és egyébként pedig egy kennelbe, vagy az udvaron élik az életüket, hanem
velük... Együtt élnek velünk.
Igen, együtt élnek.
Családtaként élnek abszolút.
Azt biztosan mondhatom, hogy nálunk a Mancsakészben Egyesületnél mindenki bent a lakásban. Tehát, hogy egy szó szerint együtt él, sokan együtt alszanak velük.
És azt hiszem, hogy ezt is meg kell tanítani a kutyáknak, hogy egy kicsit a munkát és a magánéletet külön válasszák, nem? Mert hogy ott vannak a családtagként.
Meg kell tanítani, tehát, hogy ez egy nagyon fontos, ugye, hogy nagyon, mivel nagyon szeretnek dolgozni, és hát hatalmas energia van bennük, ugye, amit nekünk le is kell kötni, tehát ugye Erzsébet is ezért mondta, hogy napi szinten igényel folyamatos foglalkozást, hiszen ezt az energiát, meg munkakedvet valahogy le kell kötni, viszont ugyanakkor meg kell tanítani őket pihenni is, hogyha viszont otthon vagyunk, nyugi van, anya dolgozik, vagy akármi, akkor addig pihenés van.
Főleg, hogy mindkettőjüknek van civil munkája. Katalinnak mi?
Én lovas edző vagyok.
Mondjuk oda azért el lehet vinni.
Tréningeket is tartok, de igen, nekem nagyon szerencsés ilyen szempontból, hogy folyamatosan tud velem jönni a kutya, és mozoghat.
Erzsébet?
Én pedig egy banknál dolgozom.
Hát oda sajnos nem lehet bevinni.
Bevinni nem lehet. Ezért én nagyon korán kelek, ugye reggel, hogy lemozgassam a kutyát, utána még dolgozni, és délután újra kezdődik ez a
az újabb.
Igen.
Miért választották egyébként ezt a területet? Szóval, hogy azért nagyon sok embernek ugye a munka mellett megvan az, hogy ő is szeretne pihenni, megvannak kis hobbik, elfoglaltságok, de hát azért az, hogy mondjuk belga juhász kutyákkal, mentő kutyákkal dolgoznak, és őket folyamatosan képzik, ez mondhatjuk, hogy ez egy teljes értékű állás tud lenni igazából.
Én nekem igazság szerint abszolút a kutyával indult ez a dolog, tehát hogy én egész egyszerűen csak szerettem volna magamnak egy kutyát, igazából ilyen, tudtam, hogy aktív kutyát szeretnék, és aztán találtam rá erre a fajtára, ami nagyon megtetszett, és utána igazából leszkisarolt a Darlának a tenyésztője, ugye a katasztrófa védelemnél is dolgozik, illetve ő mentőkutyázik 1001 éve.
Igen, mert már sokszor volt lehetőségünk
beszélni. Tehát én igazából tőle figyeltem ezt meg, és szerettem bele ebbe az egészben, meg aztán nyilván a kutya is kiderült, hát gyakorlatilag tényleg babakora óta látszott, hogy hát ő erre az útra van teremtve, úgyhogy én csak is odrottam az ára tovább mellette.
Erzsébet?
Hát nekem nem, én nem Malikkal kezdtem, nekem volt amerikai boldogom és egy keverék kutyám, és valahogy így belekeveredtem ebbe a mentőkutyás világba 20-valahány éve, és aztán az amerikai boldog, illetve a keverék kutya után az első mentőkutyám, Kávi, aki jelenleg 15 éves, illetve az első belga juhász mentőkutyám, ő már tudatos választás eredménye volt, és utána jött Tokió.
Hamarosan megismerjük azt, hogy pontosan mi is egy mentőkutyának a feladata, de akkor én lehet azt mondanám, hogy valami kis trükköt meg tudnak-e mutatni, mert hogy közben már Darla is kezd egy kicsit élénkebb lenni, mert ő tényleg a nyugodtabb természetű. Nem tudom, tök jótól el lehet venni most ezt a játékot, vagy azzal problémát okozunk, mert jó. Mi az, amit esetleg így tudnak nekünk mutatni?
Hát... Feküdj le.
Ó, hát a játékot elvettük.
Játékot elvettük, de ugye ő erre koncentrál. A játék az nekik a jutalom. Uh-huh. Tehát az, mint a gyereknek a csoki.
Aha.
Kérem. Mutatok olyan, menj hátra.
Elkezdett hátrálni, nagyon szépen leült.
Forog.
Micsoda figyelem hátra. Van itt.
Fejed.
És le is vágta magát fejed. A földre.
Most úgy néz ki, mintha pihenne, de ő nem pihenne.
Nem, azt látom.
Egy ezred másodperc alatt tud felpattanni.
Hát látom, tényleg nagyon gyors volt. Meglepődtem.
Ezek ilyen... Gyere, kérem.
És látszik benne ott az izgalom, hogy ő egyébként vágyik erre a feladatra.
Nagyon, ugye erről beszéltem, hogy olyan szinten szeretnének ők csinálni valamit, és tényleg tetre készek állandóan.
Nagyon nagy figyelem
szeretnének
van.
Szeretnének dolgozni.
Ez az életük.
Abszolút.
Menj vissza. Feküdj. Nekik ez az életük. Tehát ők dolgozni akarnak. Aki belga juhászt választ, az ne számítson arra, hogy majd Netflixet néz, és a kutya fekszik
hát,
mellette
a kanapén. Tehát, hogy ugye ez is fontos, hogy nem pusztán mozgásigénye van a kutyának, hanem látszik azt, hogy egyszerűen feladatigénye van. Tehát neki munkaigénye van, hogy ő neki legyen valami feladata, amit csinálhat.
Nézzük meg akkor, hogy mi az, amit csinálnak ugye a mentőkutyák. A legutóbbi bajnokságon 40 ország csak nem 500 kutyája jutott ki a belga juhászkutyák világbajnokságára. Erzsébet Tokióval a területkutatás második helyezést érték el. Egyébként a Mancsa Kézben Egyesület tagjai, Katalin Darlával pedig a Leaf Sport Egyesülethez tartoznak, és romkutatás második helyezést értek el. Szóval van itt azért egy területkutatás és romkutatás. Tegyünk egy kicsit különbséget.
A területkutatáson B szinten, tehát ezen az emelt szinten 4000 négyzetmétert, ugye? 4000 négyzetmétert kell átkutatni.
Nagyjából 4 hektár.
Nagyjából 4 hektárnyi területet kell átkutatni a időre a kutyának, ez 30 perc, amiben benne van az is, ugye, amikor ismertetik a szituációt, tehát ott van egy bíró, aki elmondja, hogy mi történt, vonatkatasztrófa, gombászók mentek el, kiránduló csoportból leszakadt valaki. Tehát elmondják a sztorit, a vizsgázó, aki éppen vizsgázik, az felteheti a kérdéseit, tehát ez a 30 percből jön le, itt megvan az, hogy ügyesen kell kérdezni, értelmezni kell tudni a válaszokat, és utána indul a munka. 30 perc alatt kell átkutatni ezt a 4 hektárt a kutyával, és 3 szemét kell megtalálni. Nem lehet visszafelé menni, ami azért elég nehéz. Tehát elindulok, ahol már jártam, oda én nem mehetek vissza, hanem elindulok, végigmegyek, vagy megvannak a személyek, vagy nincsenek. Ugye ez annyiban különbözik az éles kereséstől, hogy éles keresésben nincs ilyen időkorlát. De ugye valahogy pontozni kell a teljesítményt, megmérni, meg ugye nem lehet azt mondani, hogy itt van egy terület, és akkor mindenki addig keres, ameddig akar.
De akkor óra, év, napokig,
igen,
ott ugye
napokig,
az ember,
napokig igen. Tartana egy ilyen verseny. Ez a nehézsége. Itt benne van egy bizonyos szerencsefaktor, ugye esik az eső, fúj a szél, nem hát fúj a szél.
Honnan fúj a szél.
Igen, a szél az tud a barátunk lenni, és ugyanígy tud az ellenségünk is. Tehát.
És Katalin, a romkutatás az miben más? Mert az is egy terület lényegében.
Igen, csak ugye ott az a lényeg, hogy romok alól kell szedni az embereket, vagy jeleznie ugye a kutyának. Ugye itt nagyon kell az, hogy jó hogy mozgékony tudjon lenni a kutya, hiszen instabil dolgok vannak, le kell esetleg mennie mélyre, magasra fel kell mennie. a kutyának, illetve nagyon fontos különbség, hogy a romon mindig zárt személyek vannak, ami azt jelenti, hogy nem látható egyáltalán a kutya számára, hiszen be van épülve,
a rom alatt van,
be van temetve, így van a rom alá, és a kutyának egész egyszerűen csak a szag koncentráció felé kell jelezni, és így kell megtalálni az eltűnt embereket.
Ha már a jelzést említettük, akkor megkérhetjük Darlát, hogy mutassa meg, persze, hogy ő hogyan, milyen hangot ad ki, hogyan jelez, hogyha most itt
elnézést
a nyugalmi állapotban nem fogjuk
egy zavar. Hangos lesz.
Nem baj.
De hát ugye kell, hogy hallatszódjon a távolságban.
És közben azt láttam, hogy Katalin így kicsit a szájával játszott, vagy fúj.
Igen, most egy kicsit rásegélhetem. Uh-huh.
Igen, mert most nem vagyunk olyan szituációban, mert amikor ők találnak valakit, akkor
persze,
ők maguktól jeleznek.
Már, így van, onnan már, hogy keresés szituációban vagyunk, a kutya azonnal felismeri a helyzetet, igen, hogy most itten. Neki ez a feladata, és akkor azt kell csinálnia.
Ez most egy nagyon apróság, amit itt bemutattunk, mert hogy azért játszhatnak is a kutyák, ott vannak családtagként a mindennapjaikban, és nagyon komoly feladatot látnak el. Azért itt a különböző egyesületeknél próbálják a hétköznapokban is segíteni az emberek munkáját, és hát rengeteg képzés, amit saját magukat is képzik, illetve a kutyákat is. Mennyi munka van itt ebben, hogy minden flottul működjön?
Sok. Sok. Ugye tényleg a Böbe is említette, hogy a kiskutyákat, tehát hogy tényleg onnantól kezdve, hogy a gazdához kerül a kutya, elkezdődik vele a munka, és hát tényleg nem egyszerűen annyi van, hogy hetente elmegyünk egy-két tréningre, hanem ez egy állandó foglalkozás és munka, és persze vannak különböző tréningek, ugye a kiskutyának az életének az elején általában több minden kell, hiszen a szocializáció is ott van, és az nagyon fontos. A későbbiekben már változó az, hogy mondjuk heti szinten hány konkrét tréning van, de ugye, mint említettem, attól még otthon ugyanúgy van munka. Ezen felül ugye tréningutak, hogy új szituációkat megismerhessenek a kutyák, hogy mi is tanulhassunk esetleg más emberektől.
Miért mentők kutyáznak egyébként? Szóval persze megismertük a történetet, hogy kinek honnan indult, de mi a segítségnyújtás más emberek irányába, vagy mi a legfőbb motiváció?
Én nekem alapvetően ez fogott meg, tehát hogy nem a vizsgázás is, tehát nem a sport értéke, hanem a valódi értéke, hogy így van, hogy teljesen elképesztő számomra, hogy ugye a kutyák azok milyen ügyesen tudnak szagolni, és ezzel mekkora segítséget tudnak. Tehát, hogy tényleg emberfeletti segítséget tudnak nyújtani, és valóban életet menthetnek, és engem ez fogott meg már az elején.
Erzsébet, önnek mi az a kis terület, ami kiemelkedő?
Túl azon, amit Kata mondott, hogy segítséget tudunk nyújtani, hogy olyan helyzetekbe tudunk segíteni, amikor egy család elveszíti a reményt, amikor az utolsó reménye az, hogy jövünk, hogy jön valaki, aki feküdj le, valaki segít. Ezen túl az, hogy ez egy csapat tevékenység. Mentőkutyázni nem lehet egyedül, tehát nem lehet a kutyát egyedül megtanítani arra, hogy ő keressen. És mindenképpen én nagyon, nagyon szeretem, és nagyon jó, hogy van az az egyesület, ahova tartozom. Ott együtt kutyázunk, tehát hogy egy közösséghez tartozás, hogy mindenkinek ugyanaz a célja. Túl azon, hogy le tudom mozgatni ezt az ördög fiókát.
Most ő az elébe, igen.
Hogy rengeteg feladatot tudok neki adni, olyat, aminek van értelme. Tehát nem csupán rohangászik, hanem tényleg értelmes dolgot csinál.
Nagyon szépen köszönöm, és hát köszönjük szépen a munkájukat, az, hogy tényleg próbálnak segíteni másoknak. Zahár Erzsébet és Vékony Katalin volt a vendégem itt a szombat reggelben, akik a belga juhászkutyák mentőkutyás világbajnokságon csapatban aranyérmet szereztek, és Erzsébettel Tokió érkezett, Katalinnal pedig Darla. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Doknányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. 8 óra van, így krónikával folytatjuk műsorunkat. A bemondó Szlotta Judit.
Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota a honlapján. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. A köztársasági elnök hivatala szerint az iratokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbizatás időtartamát. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, ha Ukrajna területéről származnak. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működő képességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, amelyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat júniusban ért volna véget. Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott, karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hernádi Zsolt részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, ma a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyházsinatának lelkészi elnöke, vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme kezd hanyatlani, jelentette ki 14. Leó pápa kiadás előtt álló enciklikája témáit ismertetve. Az egyház fő egy konferencián azt mondta, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, a digitális eszközöket pedig az emberiség szolgálatába kell állítani. A pápa hangsúlyozta, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a gyerekeket digitális eszközök mértékben tartó használatára. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Esőre nem kell számítani, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29, este 15-21 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
Nemzeti Sport Krónika.
Robbie Keane távozhat a Ferencvárostól, kikapott a németektől a férfi jégkorong válogatott az Elit VB-n. Egy győzelemre került a bajnoki címtől a Falkó férfi kosárlabda csapata. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem sikerült a bravúr 6-2-re kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott Németországtól az Elit világbajnokságon. A nemzeti együttes így egy győzelem elállt csoportjában, a tornát pedig ma az eddig hibátlan Svájc ellen folytatja. Majoros Gergely szövetségi kapitányt Erdei Márk szólaltatta meg a találkozót követően.
Hát azt mondom, hogy tisztességesen dolgoztunk, abban nem nagyon volt hiba. Volt, hogy kicsit kapkodtunk a koronggal, és megtaszhattuk volna esetleg több helyzetben, és akkor talán tudtuk volna enyhíteni a nyomást, de összességében azt gondolom, hogy a védekezés részében nagyon tisztességesen dolgoztunk. Legalább ekkora különbség van a két csapat között, mint amit az eredményhez alászunk.
De azért legyünk őszinték, jó azt látni, hogy a harmadik harmadot az sikerült X-re kihozni, az 2-2 lett, és ott azért tényleg szép megmozdulásokat is láthattunk a srácoktól.
Én is azt gondolom, hogy a harmadik harmadra kimondottan büszkék lehetünk, ott mi egy picit bátrabban játszottunk, ők talán egy nagyon picit kevésbé élesen, és így egyik szert a vége.
Már most így 4 meccs után több gólnál tart a csapat, mint amennyi tavaly összesen összejött, de te hogy érzed belülről, szerinted is érződik az az 1 év munka, amit beletettetek?
Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy a csapatnak a kultúrája is előrébb tart, mint egy évvel ezelőtt. Természetesen a taktikai részekben, részletekben is határozottabbak és otthonosabbak vagyunk, mint egy évvel ezelőtt voltunk. Az a játékrendszer most már a srácok nagy részének automatikusan működik, és inkább részleteket, meg apró egyéni taktikai dolgokat kell folyamatosan javítanunk, és azokban próbálunk előrelépni, vagy próbálunk találni olyan nüanszokat, amiben valamiféle előnyhöz juthatunk egy-egy játékelemben, de én is azt mondom, hogy összességében, amit utána igen látunk, az jobb, mint amit tavaly látunk, úgy, hogy közben a munkamorál, a befektetett energia, az odaadás, a csapatéről a küzdés, az nem sérült, szerintem tavaly óta egyáltalán.
Az n4sport.hu információi szerint távozik a Ferencvárostól Robbie Keane. Brit sajtóhírek szerint az ír vezetőedző kezdeményezte a szerződése felbontását. Robbie Keane decemberben még hosszabbított az FTC-vel és a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt, hogy jól érzi magát a csapatnál. Szintén sajtóhírek alapján Keane szerepel a szlovák bajnok Slovan Bratislava edzőjelöltjei között. Közös megegyezéssel szerződés bontott Feckó Tamás vezetőedzővel a labdarúgó NB1-ben frissen feljutott Budapest Honvéd. A kispesti klub a közleményben úgy fogalmazott, a vezetőség mérlegelte a következő idény sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját, és úgy határozott, hogy az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi majd meg. 10 év után távozik a Manchester City éléről Pep Guardiola, a spanyol menedzser ez alatt az időszak alatt mindent megnyert a klubbal. Angliában 6-szor bajnokságot, 3-szor FA kupát, illetve 5-ször Liga kupát is nyert. Emellett 2023-ban Bajnokok Ligája győzelemre vezette a csapatot.
Nemzeti Sportkrónika.
Elvette a Szolnok pályaelőnyét a férfi kosárlabda NB1 döntőjében a Falco, amely 89-78-ra nyert a Tiszapartiak otthonában. A szombathelyi csapat itt 2-1-re vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. Per Zoltán 24 ponttal járult hozzá, a tegnapi sikerhez majd Szekeres Péternek nyilatkozott.
A statisztikai adatokat tudjuk, hogy mi volt a döntő ezen a mérkőzésen, de a pályán hogy érzed, hogy mi volt most a döntő a javatokra?
Próbáltuk követni, amit meccset megbeszéltünk, a meccs tervet, és ez most bejött.
Elképesztő csapategység volt, és a te teljesítményed pedig az egész csapatot húzta, hiszen fantasztikusan játszottál most már a 3. mérkőzésen a döntőben.
Igen, tényleg mindenki, aki pályára lépett, kiadott magából mindent, úgyhogy nagyon örülök, és így kell majd a hétfői meccsen is, mert igaz, hogy most nyertünk, de még közel sincs még a párosszak, de ez egy nagyon fontos meccs lesz.
Ezt nehéz mondani, hogy egy könnyű mérkőzés ez, de hazai pályán talán egy picit könnyebb az utolsó lépés megtenni nektek.
Hát nem biztos, de tényleg a Szolnok egy nagyon jó csapat. Egy pillanatra sem lehet kiengedni ellenük, mert egyből megbüntetik. Úgyhogy, ahogy mondtam, nagyon kemény meccs lesz.
Beszéljünk a te teljesítményedről. Olyan, mint hogy a pókerarccal végigtolnád a mérkőzéseket, és 23-30 és ezen a mérkőzésen 24 pontot dobtál, tehát ez kimagasló itt a szurkolók MVP-t emlegetnek.
Nem foglalkozok ezzel, csak próbálom a legjobb tudásom szerint segíteni a csapatot.
A Szolnok tehát hazai pályán kapott ki és került hátrányba a bajnoki döntőben. Krünyanszki Boris szólalt adta meg a vesztes csapatból Szekeres Péter.
Mi volt ezen a mérkőzésen a probléma, hiszen a statisztikai adatok azt mutatták, hogy se távolról, se közelről, a lepattanónál, szóval nem ment ma a csapatnak.
Igen, egyértelműen nem tudtunk válaszolni a szombathelyi szériára, amikor jobban játszottak nálunk. Nem mentek be a dobások, ahogy szerintem az előző két mérkőzésen menték be, szóval nem ott válaszunk, de ilyen egy döntő széria. Néha megy, néha nem, meg kell találni azokat a megfelelő megoldásokat a támadásba, a védekezésbe. Sajnos most nem voltunk a helyzet magaslatán, de biztos, hogy egy nagy motiváció, hogy következő mérkőzésen ezeket javítsuk ki.
Mi kell ahhoz, hogy ott idegenben sikerüljön egyenlíteni a párharcban?
Mindenki a csapatból, én azt érzem, hogy attól függetlenül, hogy most ezt a meccset elveszítettük, meg mindig ugyanaz az olajbányász vagyunk, aki playoff előtt, vagy a playoffból nagyon szerepelt, szóval az biztos, hogy a fiúk nagyon várják már a következő mérkőzést.
Mindig azt szokták mondani a játékosok, hogy el kell felejteni az előző mérkőzést. El lehet felejteni hétfőig ezt a hazai vereséget?
Nem kell elfelejteni, mi ebből tanulunk. Azért vagyunk itt, jobbak leszünk ettől, megnézzük a videót, korrigálunk a hibákat, és jobb játékosok leszünk ettől.
Sorozatban az 5. bajnoki címére hajt a Ferencváros férfi vízilabda csapata az O1-ben, UB1-ben. Az FTC idén a Honvéddel vívja a 3 győzelemig tartó finálét. Az első meccset ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió és az MD Sport Plus is élőben közvetíti. Manec Krisztián, a Ferencváros válogatott játékosa, így várja a döntőt, Szőke Viktória riporter.
Biztos, hogy a Honvédnak van egy nagyon különleges játékstílusa. Ez az elején nagyon-nagyon sokakat meglepett, most már nyilván azóta mi is többször tudtunk belőle készülni. Nyilván azt gondolom, hogy elsősorban a védekezésünk fogja eldönteni azt, hogy milyen kimenetelő is lesz ez a sorozat majd most.
Mennyire lehet kiindulni egy Magyar Kupa döntőt illetően, ugye akkor is a Honvéddal játszottatok, hogy milyen emlékeid vannak arról? Ebből fél évvel ezelőtt volt.
Azt gondolom, hogy azért egy mérkőzéses döntő azért mindig más. Sokszor mondtuk az utóbbi években, a Fradi nagyon dominál volt, főleg ami a magyar színteret illeti, és nem verhetetlen, ez 100%-ig biztos, de nagyon nehéz megvenni, pláne többször egymás után, főleg, hogyha olyan mentális állapotban, olyan hozzáállással állunk hozzá, és biztos, hogy mindenki magyar bajnok akar lenni nálunk. Úgyhogy nyilván volt egy más lélektana annak a döntőnek, ennek is most más lesz a lélektana. Nyilván olyan taktikai elemeket, amiket azért akkor csináltak, azokból föl fogunk készülni, és föl tudunk készülni azokra a játékosokra, akik akkor vezérjátékosai voltak a csapatnak a Honvédban. Nyilván azóta az egész szezonon keresztül cipelték a hátukon a csapatot, az ő semlegesítésük tud egy nagyon nagy kulcsa lenni az ő támadó játékuknak, és mint említette, nyilván a mi védekezésünknek.
20 év után befejezi aktív versenyzői pályafutását az olimpiai bronzérmes, rövidpályás, gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra. A 27 éves sportoló a 2017-es világbajnokságon ezüstérmet szerzett, tavaly pedig aranyérmes lett az EB-n. 2022-ben bronzérmet nyert a vegyes váltóval a téli olimpián, idén azonban súlyos térdsérülés miatt lemaradt a milánói Cortinai játékokról. Jászapáti Petra visszavonulása hátteréről így nyilatkozott.
Júliusban volt a keresztalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben utaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor. Az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem. Szerintem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy a február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro, kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy nem.
Telegdi Attila lett a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség új elnöke. A szervezet tegnap tartotta a tisztújító közgyűlését. Az elnöki pozícióért ketten indultak, miután a tisztséget 15 évig betöltő Kósa Lajos visszalépett a jelöltségtől. A közgyűlés Telegdi Attilát választotta meg, aki korábban dolgozott szövetségi kapitányként, illetve a rövidpályás gyorskorcsolya szakág vezetőedzőjeként és igazgatójaként is.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Európa-bajnok lett Érdi Mária a vitorlázók Ilka hajóosztályában Horvátországban. Érdi Mária 2024 után nyert ismét EB-t az olimpiai programban is szereplő Ilka 6 hajóosztályban. Most őt hallják.
Párizsi olimpia óta nagyon-nagyon mélyponton voltam, és amikor eldöntöttem, hogy vissza szeretnék térni ebből a sérülésből, akkor ez volt az a pillanat, amiért dolgoztam minden nap a gyógytornászommal, és nem tudtam, hogy mikor jön el megint egy ilyen csodálatos eredmény, mert ez azért a magyaroknak hihetetlen eredmény, nem sok ember mondhatja Magyarországról vitorlázásban Európa-bajnoknak magát.
George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén, így a Mercedes brit pilótá indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Russell csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az M4 Sport élőben közvetíti. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsor ajánlott.
Vasárnapi újság.
A pünkösd a keresztény egyház születésnapja. Húsvét után 50 nappal az apostolok elteltek Szentlélekkel, és hirdették Krisztus evangéliumát. Erre emlékezve bérmálást és több helyen búcsút tartanak a katolikus templomokban. A csíksomjói nyerekben is összegyűlt több százezer zarándok, hogy érezze a hit és az összetartozás erejét. A pünkösdi ünnepre épült rá a természet megújulását ünneplő népszokás. A pünkösdi királyválasztás első feljegyzései a középkorból származnak. A virtussal megszerzett hatalom egy évre szólt.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
Több százezer zarándok, különleges lelki élmény. Szent Mise a Somlyó Nyerekben. Főcelebráns Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ünnepeljünk együtt Közép-Európa legnagyobb zarándok helyén, a magyarság legnagyobb szakrális eseményén. Csíksomlyói pünkösdi búcsú közvetítése, stúdióbeszélgetések, élő közvetítések ma 10 órától a Dunán.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
8 óra 18 perc van, jó reggelt kívánok! Hamarosan Szentendrére kapcsolunk, ahol már készülnek a holnap kezdődő pünkösdi örökségünnepre. Hogy mi mindennel, az hamarosan kiderül. Tartsanak velünk!
A távolban egy lélekvár, amit egyszer elvesztettem már. A fényben nézek is téged, kérlek, ugye nem haragszol rám, leszel, amíg én hozzám. Közel, amíg nem bírom én másképp, hát jöjj és gyújtsunk egy lámpást. Játszik a papa parton, hűsül már, koktél pardon az asztalnál. Várják, hogy réve érjen ki, kimegy a klikkekbe, az agyalás belemegy az éterbe, ki ha én nem. Mert nekem megvan minden, távol van egy lélekvár, amit egyszer elvesztettem már. A fényben nézek is téged, kérlek, ugye nem haragszol rám, leszel-e még én hozzám? Közel, amíg nem bírom én másképp, hát jöjj és gyújtsunk egy lámpát. Paralel megy a szín szétszórás. Áldás az kéne, éppen ugri mi meg itt mindegyre. Elúszik a hit a feneketlenbe, de nincs vége. Most tesszük a tettet a terítékre. Távol van egy lélekvár, amit egyszer elvesztettem már. A fényben nézek is téged, kérlek, ugye nem harapszol rám, leszel-e még én hozzám? Közel, amíg nem bírom én másképp, hát jöjj és gyújtsunk egy lámpást. Ti énekeljetek, még amíg lehet, mint angyalok az égen. Segítsetek, mert mindig lesz, akit szeressetek. Ti énekeljetek, még amíg lehet.
Holnap pünkös vasárnap van, a Szent Lélek kitöltetésének ünnepe. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum pedig ilyenkor tartja meg a pünkösdi örökség ünnepet már több mint egy évtizede. A telefonvonalban köszöntöm dr. Csonka Takács Esztert, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Központ vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és a hallgatókat is köszöntöm szeretettel.
Az idei évben ismét Magyarország színes hagyományait töltik meg élettel a múzeum autentikus falusi portáit és utcáit. Mi minden tartozik a pünkösdi örökségeinkbe? Melyek ezek a szakások, amiket felelevenítenek?
Hát fontos tudni, hogy ilyenkor a skanzenben nem csak magát a pünkösdöt ünnepeljük, ugye ezt a gyönyörű nyár elejé zöldágba és virágba boruló ünnepet, bár lesznek ilyen elemeink is, hanem azokat a közösségeket és azokat az örökségeket, amelyek élő módon tartják mai napig is hagyományaikat, és ezek nem mindig kapcsolódnak a pünkösdhöz, hiszen az a feladatunk, az egyik feladatunk a skanzenben, hogy összegyűjtsük Magyarországnak azokat a szellemi örökségeit, amelyek mögött azok a közösségek állnak, ahogy említettem, akik élő módon gyakorolják hagyományaikat, és fontos számukra, hogy ezt továbbadják, tehát nagyon tudatosak abban, hogy fennmaradjanak a hagyományok, illetve azok a tájházak, amelyek a Kárpát-medencében találhatók, ők is nagyon fontos részei az örökség megőrzésének, és együtt fognak bemutatkozni ezen a rendezvényen. Tehát ha kilátogatnak hozzánk a látogatók a hétvégén, illetve ezen a vasárnap hétfői ünnepen, akkor találkozhatnak az UNESCO listán szereplő örökségekkel, a nemzeti jegyzéken szereplő örökségekkel, és a tájházhálózathoz tartozó települések képviselőivel. Valóban változatos a program. Itt a tánchagyományok, a zenei hagyományok, a viseletes hagyományok, különböző népszokások fognak bemutatkozni, és természetesen a kézművesség. Itt tehát magukkal az élő közösségekkel találkozhatunk személyesen, és fontos része a rendezvényünknek, hogy mindent ki lehet próbálni. Például matyóvá változhatunk, ha felöltjük a matyóviseletet, kipróbálhatjuk a mohai tikverőzés maszkját, akár a busómaszkot is, részt lehetünk a novai remélés felvonulásában.
Meg természetesen táncolhatunk, ugye? Ahogy említette, hogy milyen van matyóföldi táncok, nagyecsedi magyar táncok, zselicánc együttes is felép, és van egy különlegesség, amit észrevettem a programban, mert hogy ugye a rendezvény kiemelt szereplője a spanyol szellemi kulturális örökséget képviselő művészek, úgyhogy a magyar néptánc mellett egyébként flamenco előadás is lesz. Miért éppen a spanyol kultúra az, amit egy kicsit most belecsempésznek ebbe a hétvégébe?
Hát mi mindig igyekszünk erre az örökség ünnepre az UNESCO listájáról meghívni külföldi közösségeket, és az idei évben Spanyolországra esett a választás, hiszen nagyon szoros kapcsolatunk van egyébként a spanyol örökségekkel, két közös is van, a solymászat, illetve az üvegművesség is olyan UNESCO örökség, amelyben mindkét ország szerepel, tehát vannak ilyen közös hagyományaink, de jelen rendezvényünkön valóban a flamenco fog bemutatkozni az UNESCO listáról, amely nem csak tánc egyébként, hanem egy életérzés. Nagyon fontos benne a zene, tehát a gitárkíséret, illetve az ének és a taps, tehát ez egy ritmus, amelyel kifejeznek különböző érzéseket, és ehhez adódik a táncnak a gyönyörű megjelenése. Ez is látható lesz mindkét nap a színpadunkon is, de egyébként be fogunk rendezni, és elárulom a hallgatóknak, nem sokára indulok, nagyon izgatott vagyok. Megérkezett a spanyol résztvevő tegnap, akivel ma elkezdjük feldíszíteni azt az udvart, amely be fogja mutatni a kordobai pációt, amely egy virágokkal dúsan beborított udvart jelent, és ilyenkor ugye összegyűlnek a kordobai emberek, mindenki átmegy a másik udvarába, omlanak a virágok, a gyönyörű színes piros muskátlik és a rózsaszín fekvők. Ez egy különleges díszítési mód és egy különleges fesztivál ott Spanyolországban, amelyből itt egy kis ízelítőt fogunk adni, és ebben az udvarban egyébként a spanyol ízeket is kóstolhatjuk, hiszen a mediterrán étkezési kultúra és az UNESCO örökségének a része. Úgyhogy aki ellátogat hozzánk, egy kis sonkát, egy kis különleges tálat kóstolhat, amin akár rák vagy egyéb finomságok fognak szerepelni, és különböző jellegzetes italok is. Ugye nem véletlen ez a kulturális sokszínűség, hiszen a szellemkutatás örökség egyezménye, UNESCO egyezménye ezt képviseli, és meg is kaptuk az UNESCO védnökségét, tehát használhatjuk az UNESCO logóját is a rendezvényünkön, és ennek igyekszünk tulajdonképpen méltó módon megfelelni, és ezért nagyon-nagyon sokféle magyarországi hagyomány is meg fog jelenni. Az ország minden részéből fognak ide utazni személyesen ezek a közösségek, tehát az úri hímzéstől kezdve az erdőbényei kádártánccal találkozhatunk, a halasi csipkevarrással.
Nem lehetett egyszerű egyébként megszervezni, mert hogy ön azért évek óta a pünkösdi örökség ünnep egyik szervezője, és itt két napot azért megtölteni, hogy közben egy másik kultúrát is megismerjünk, de közben a magyar hagyományokat is ápoljuk. Ez azért nehéz kihívás. más nehéz feladat, és mondhatnánk azt, hogy egy szervezőnek hát nem nagyon van ideje ilyenkor azért úgy nézelődni, de mégis van személyes kedvenc programja, amit nagyon vár, és azért igyekszik rá pár percet a szervezés és szervezkedés mellett időt szánni?
Hát én ilyenkor igyekszem azért minden udvarba belátogatni és személyesen találkozni a közösségeinkkel, hiszen azért mi ismerjük egymást, ugye a felterjesztés folyamatában mi nagyon benne vagyunk. Nyilván vannak kedvesek, mindegyik kedves, azért azt kell mondanom, hogy minden közösséget és minden örökséget én nagyon szeretek. Talán azt emelném ki, akik a legújabbak, tehát ugye évről évre kerülnek fel a nemzeti jegyzékünkre ezek az örökségek, és akiket még kevesebbszer láttunk, vagy talán nem is olyan ismert, az az erdőbényei kádártánc például, egy nagyon különleges hagyomány, amikor ők Borsodaba-Özenprém megyéből érkezve, ez egy mesterség tánc tulajdonképpen, ami nagyon ősi, bemutatják a rituális táncukkal, hogy hogyan készül a hordó. Hát ez egy nagyon érdekes szokás, hogy a deskiszerb aranyhímzés szintén egy új örökségünk, egy gyönyörű, különleges domború hímzésről, aranyhímzésről beszélünk, amikor fémszállal készítik el a viseletnek a különböző darabjait, tehát ez egy nagyon nagy különlegesség.
Vagy azt hiszem, hogy akkor érdemes lesz hétvégén ellátogatni oda, és hogy mi magunk is megnézhetjük ezeket az örökségeket. Hétvégén tehát pünkösdi örökség ünnep lesz a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Ennek kapcsán beszélgettünk dr. Csonka Takács Eszterrel, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Központ vezetőjével. Egy perc múlva 8:30-kor véget ér a